6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 26-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Derült, napos, száraz idő lesz, megélénkül viszont az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya a jegybankelnök szerint. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról. Következnek a részletek. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időszakra vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnökké válás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, fogalmazott Magyar Péter a Telexnek adott tegnap esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy 1-2 héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénz hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az elmúlt podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnök áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptember óta először 25 bázisponttal csökkent.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet, több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcstalálkozóját, Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. Továbbra sincs fegyvernyugvás az ukrán-orosz fronton, a moszkvai és a kievi haderő újabb és újabb légi csapásokat mér egymás területére, részletek Iváncsik Attilától.
Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légicsapássorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légicsapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerül tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint már több mint 900 gyanús esetet regisztráltak és 101 fertőzést igazoltak. A halálos áldozatok száma meghaladta a 200-at. A terjedő vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzatkezelés. Idehaza egyre tudatosabbak az emberek az utasbiztosítások megkötésekor. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője arról beszélt, egy utazás során számos olyan váratlan helyzet adódhat, ami miatt szükség lehet biztosításra. Jenei Attila hozzátette, fontos, hogy a biztosítást mindig az utazás megkezdése előtt kössük meg, az egyéni szempontok és kockázatok figyelembevételével. Kiemelte, érdemes biztosítást kötni az Európai Egészségbiztosítás kártya mellé is.
Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
Átadták a felújított gyárfás kúriát Székelykeresztúr egyik legismertebb műemléképületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a segesvári csata előtt. Az udvarházban árpádkori leletek és több évszázados falfestmények kerültek elő, megnyitották a korábban lezárt teraszt és a még menthető bútorzatot is restaurálták. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalt el az Egy gondolat bánt engemet cíművel. Ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, mesélte Sándor Zsigmondi Bolya, a Molnár István Múzeum igazgatója.
Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
Továbbra is számítani lehet minimális késésekre a tegnapi kelenföldi mozdony tűz miatt. A Mávinform közölte, a menetrend helyreállt, de utazás előtt érdemes tájékozódni a legfrissebb információkról a Mávinform oldalán. Sikeresen dokkolt a kínai Tiangong űrállomáshoz a Szencsú 23 űrhajó 3 fős legénysége. A küldetés különlegessége, hogy az egyik űrhajós rekord hosszúságú egyéves missziót teljesít a világűrben. Az orvosok és kutatók azt vizsgálják majd, hogyan reagál az emberi szervezet a hosszú távú súlytalanságra. Kína ezzel újabb fontos lépést tett a tervezett hold programja felé. A küldetés egy újabb mérföldkő Hongkong és az ország életében is, erről a különleges közigazgatási terület kormányának innovációs, technológiai és ipari minisztere beszélt.
Ez nem csupán egy űrrepülési küldetés sikeres befejezését jelenti, hanem a nemzet növekvő technológiai erejének jelentős példája is. Az, hogy az egyik innen származó tajkonauta is részt vett a küldetésben, még jelentősebbé teszi ezt a megtiszteltetést. Ez tökéletesen bemutatja Hongkong részvételét és hozzájárulását az ország általános fejlődéséhez, valamint hozzájárulását Hongkong technológiai innovációs képességeihez.
Autós percek.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 470-es főúton Békés belterületén. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Most pedig fővárosi információkkal folytatjuk. Kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5-ig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás Krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket, Király Erzsébet!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A Szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falko ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését, így egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A trófáról a szerdai ötödik találkozó dönt majd. A bronzérmet a Kaposvár szerezte meg, amely 73-66-tal zárt az atomerőmű Paks ellen, így megszerezte harmadik sikerét. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már vasárnap biztosította a bennmaradását, és a tegnapi eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zár a csoportjában. A magyarok ma zárják a VB-t, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsavics Márton Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Tegnap három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsavics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőről nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0, 6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar Gáfi Dalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnök, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatálya távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor, a labdarúgó NB újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-re legyőzte a Wolfsburg együttesét a német labdarúgó bajnokság rájátszásában, így feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg ugyan már a harmadik percben vezetés szerzett, ám a 14. perccel ember hátrányban játszott, így az alacsonyabb osztályból érkező Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelt majd a Bundesligában. Az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Napoli csapata hivatalos oldalai jelentette be Antonio Conte távozását. Az olasz szakember két idényt töltött el a Napolinál, ez alatt bajnoki címet és szuperkupát nyert. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Kalendárium.
Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál Szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Báb Színházi Seregszemle Debrecenben Vonal Fesztivál címmel.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2026. május 26-án, kedden, Evelin és Fülöp névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Idén is tarolta a fagy a gyümölcsösökben, vannak területek, ahol a kajszibarack termés gyakorlatilag megsemmisült. A károkról és a várható árakról is beszélünk majd még ebben az órában. Aztán szó lesz arról is, hogy 27%-kal emelhetik a fővárosi taxi tarifát. A részletekről az Országos Taxi Szövetség elnökét kérdezem majd. 7 óra után pedig igyekszünk utána járni annak, hogy bajban lesz-e a turizmus a vendégmunkások nélkül. 3.48-kor kapcsoljuk majd a Magyar Szövetség elnökét, Bubik Lászlót, akivel arról beszélgetünk, hogy aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. Ezt követően pedig szó lesz külpolitikáról és migrációs kérdésekről is. Tartsanak velünk ma reggel is.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc, győzelemmel zárta a hétvégén a szerb bajnokság rájátszását a Vojvodina csapata, amely így második helyen végzett a tabellán. A Novi Pazar ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után Szűcs Kornél nyilatkozott Dejan Beklavacsnak.
Győzelemmel fejeztétek be a Superliga 2025-2026-os idényét. A második helyen végzett a Vojvodina, ez a klub történetének a legutóbbi 17 évben a legjobb eredmény. Te ugye télen igazoltál ide, hogyan is értékelnéd ezt a tavaszi szezont?
Igen, úgy értékelném, hogy szerintem mindent kiadtunk magunkból, legalábbis mióta én itt vagyok. Azt érzem, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem. Jól fel vagyunk készítve az edzői stáb által, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznünk a második helyet, és hogy ezzel az Európa Liga indulást elértük, úgyhogy annak is külön örülök, hogy ez az utolsó meccs. Azért egy felforgatott csapattal játszottunk, sok fiatallal, de hogy így is nyerni tudtunk, és azért sokkal jobb így elmenni a pihenőre.
A múlt szerdán egy rendkívül izgalmas kupadöntőt vívtatok a Crvena Zvezdával, a te góloddal ugye gyorsan megszereztétek a vezetést, utána volt 2-0-ás előnyötök is, a bíró ráadásban 2-1-re vezettetek, aztán pedig egy büntető párbajban alul maradtatok a belgrádi csapattal szemben, ráadásul a finálé is egy bő fél órás késéssel kezdődött szurkolói rendbontás miatt, tehát gondolom ez egy olyan kupadöntő, amire sokáig emlékezni fog.
Az biztos, hogy sokáig emlékezni fogok, hiszen ez volt az első kupadöntőm, nekem több minden miatt is fontos, hiszen az első gólomat megszereztem a Vojvodina színeiben, egész csapat előtt tényleg le a kalappal, ahogy játszottunk azon a meccsen, viszont olyan nyomást kaptunk, amit sajnos már nem tudtunk kibírni, és végül ugye büntető párbajban maradtunk alul, de igazából azóta vagy abból a meccsből mondhatom, csak pozitívunkat tettünk el. Igazából úgy készültünk a hátralevő meccsekre, hogy mindent oda tegyük magunkat, és megszerezzük a második helyet, úgyhogy hamar el tudtuk felejteni a kupadöntőben elszenvedett vereséget.
Említetted, hogy kijutottatok az európai kupaporondra, az Európa Liga selejtezőben játszatok majd július első felében, és hát a hat lehetséges ellenfél között ott van a Ferencváros is. Szeretnél a Fradi ellen játszani?
Ez volt az egyik legelső mondat, ami elhangzott a számból, amikor megtudtuk, hogy kik lehetnek majd az ellenfelek. Most pont a csapatmenedzserünk hozta fel, hogy láttam-e, hogy a Fradi szóba jött. Én meg mondtam, hogy persze láttam, és igazából örülnék neki, jó lenne újra hazatérni Magyarországra játszani.
A szerb bajnokság tehát véget ért, az idény viszont még nem, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitánytól meghívót kaptál a két júniusi barátságos mérkőzésre. Remélhetőleg majd több szerencséd lesz, mint májusban. Várod már?
Persze, hiszen ugye a múltkor sajnos sérülés miatt el kellett hagynom az edzőtábort telkiből, úgyhogy hál' Istennek lekopogom, tényleg azt érzem, hogy jó formában vagyok, a sérülésben már teljesen kijöttem, úgyhogy bízok benne, hogy 100%-os állapotba fogok oda érkezni telkibe, és minden tőlem tehetőt megteszek, hogy képviseljem a hazámat.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 21 perc, ismét megválasztották Miskolc borát. A hagyomány 20 éve él a Borsodi Vármegye székhelyen, minden évben három kategóriában egy-egy bort Miskolc borává választ a szakmai zsűri. Így volt ez idén is. Bétót Erika riportja.
Miskolc ismét megválasztotta a városborát. A rangos eseményen helyi és környékbeli pincészetek mutatták be a legjobb tételeiket, amelyek közül a szakmai zsűri választotta ki azt az egyet, amely két éven át viselheti a Miskolc város bora címet. A szervezővel, Demeter Tiborral beszélgettem először.
Két évente kapjuk ezt a nemes feladatot, hogy rendezzük meg ezt a borversenyt. Minden tisztességes városnak tisztességes bor is dukál. Ilyenkor összeülünk, három kategóriában felkérünk borászokat, hogy nevezzenek. Ez egy szűkített borászlista, tehát nem minden borvidéket engedünk be, mert akkor egy hétig is itt ülhetnénk szerintem. Ez a Egri, Bükki és a Tokaji borvidékről érkeztek borászok. 40-45 tétel nevezett, a három kategória pedig a szárazfehér, a vörös és a desszert, vagy édes, ahogy mások ismerik a kategóriát. Mindegyikbe szép számmal érkeztek nevezések, nagyon izgalmas verseny ígérkezik. Szakmai szempontok alapján egy ilyen borsort raktak tegnap össze a szakértők, és akkor egy úgynevezett vakkóstolás fogja nem sokára kezdetét venni.
Vakkóstolás?
Igen, ami azért hívják a szak zsargon ezt vakkóstolásnak, mert nem látjuk a palackot, egy ilyen kis zsákocskába húzzák a palackot, akkor kiöntjük a pohárba, akkor két információt közölnek csak a borbírálókkal, hogy milyen évjáratú ez a bor, és milyen fajta ez a bor. 2024-es Merlot kóstolunk, és ez alapján akkor egy 0-tól 100-ig terjedő pontskálán a borbírálók lepontozzák.
Hányan vannak a borbírálók?
Ugye a három asztaltársaság mindegyikében 6-an, 7-en, tehát ilyen létszám jött most így össze. Nagy része szinte mindegyik borszakértő, és van egy-két olyan neves személyiség, akiket minden évben meg szoktunk hívni.
A pontozás alapján kiválasztják, hogy melyik lesz a Miskolcváros bora 2026-ban. Mi történik akkor? Ez tulajdonképpen a borásznak egy dicsőség?
Abszolút, én azt gondolom, igen. Ameddig a Miskolcváros bora, tehát ez két évig a borász ezt megjelenítheti a felületein, a palackon, dicsekedhet vele, van mivel.
Palkó Gabriella vagyok, a Palkó borászattal a Bojszántóról. Egy fehér borral és egy fordítással érkeztünk. A fehér bor az a Kassaváros dűlőből egy furmint. Ez egy 500 éves történelmi dűlő. Ez régen a Kassa egyház megyéhez tartozott. Ugye volt régen a Miskolc, a Bojszántó Kassa borút. Ennek a tiszteletére azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes, hogy szeretnénk nevezni ezt a borunkat, illetve nálunk is ez egy kiemelt terület. És hoztam egy fordítást, ami ugye ilyen különlegesség. Nem tudom, hogy mennyien ismerik. Viszonylag ritka, tehát nem túl gyakran készítenek ilyet a borászok. Ugye az összeszemet, amikor feldolgozzuk, a szemeket, ugye szemenként gyűjtjük, tároljuk, feldolgozásra kerül, és ezeknek a szemeknek a még egyszeri felhasználása, tehát hogy készül az asztó, és utána még egyszer beáztatjuk. Mi általában ilyen kései szüretelésű bort szoktunk használni ehhez az áztatáshoz. Ez szerintem egy különlegesség, nem túl gyakran készül a tokai borvidéken.
Szuper Andrással beszélgetünk, aki az István Nádor Borlovágrend nagymestere, elnöke. Most önök találták ki Sok-sok évvel ezelőtt azt, hogy válasszák meg Miskolcváros borát.
20 évvel ezelőtt néhai dr. Farkas Attila alapító borlovagunk kezdeményezésére és a város egyetértésével kitaláltuk, megalkattuk, megszerveztük a Miskolcváros bora verseny első fordulóját, ami gyakorlatilag most 20 éve.
Kóstolta-e a borokat, hogy milyen a felhozatal?
Most csak egy rövid köszöntőre volt idő, mert nem sokára egy másik megbeszélésre kell mennem, szintén egy konferenciával kapcsolatban, de az a jellemző, hogy a 20 év alatt lassan mondom azt, hogy kinövi magát ez a verseny, kiváló borokat bírálnak a bírálók, és ugye ez nem csak a borászoknak egy elismerés, hanem a limázsát, a jó hírét Miskolcvárosnak is viszi.
A zsűri munkájának köszönhetően megszülettek a hétvégére a borverseny eredményei is. Miskolcváros bora 2026-ban a fehér bor kategóriában a miskolci Gallai Kézműves Pince 2025-ös évjáratú Zenit száraz fehér bora nyerte. Vörös bor kategóriában az Egri Tummerer Pince 2021-es évjáratú száraz vörös bora kapta az elismerést. Az édesborok között a tokai Babics pincészet 2019-es évjáratú 6 puttonyos aszúja bizonyult a legjobbnak. Ezek a borok viselhetik tehát az idén a Miskolcváros bora címet.
Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
Rendhagyó történelem óra
19 augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
Múltunk árnyai.
Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
Közösség a fontos helyszíneken.
Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Holnaptól kezdődik a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon. Ezen a részen pótlóbuszok szállítják az utasokat. A tokai Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a Veszprémi fővonal teljes hosszán. Addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltés helyreállítását. Péntek estig még pótlóbuszok szállítják az utasokat Veszprém és Ajka között. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Budapesten már most 17 fokot mutat a hőmérő, hogy hány fokra kell ma készülni országszerte. Azt már a Hungaromet munkatársától, Vaszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nyári időre számíthatunk ma, emellett az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, inkább csak északkeleten képződhet kevés gomoly felhő. Napközben a délnyugati tájakat leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél, de este mérséklődik a légáramlás. Délután 28-33, késő este többnyire 17-26 fok várható. A meleg szerdán tetőzik, ezt követően hidegfront vonul át fölöttünk, helyenként záporral, zivat arral, mögötte csütörtökre 5-8 fokkal mérséklődik a meleg.
Az 5-8 fok mérséklődés még akkor is 27-28 fok körül lesz majd, de erről majd akkor beszélünk. Vaszkó Andrásnak köszönjük szépen. Fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. Néver Igor.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Főként egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik mai ülésén a kormány. Egyeztetnek a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzések ügyéről is, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az utas tájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Esténként újra lezárják az autósok előtt a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére.
Vármegyéről vármegyére. Zala.
Borosán völgy, a Szent Kút tiszta forrása. Aki lesétál a lépcsősoron és megáll a kőfal mellett, megérezheti az Úr jelenlétét. A Borosán völgyi forrás Zala lövőtől nem messze az erdő közepén tör fel. A néphit szerint nevét egy pára felfutó borossáról kapta. A II. Világháború után épségben hazatérő fiatalok itt akartak megemlékezni elhunyt társaikról és hálát adni a megmenekülésükért. Ehhez csatlakozott Kapui Károly plébános, és együtt emelték az emlékhelyet a forrásnál. A Szent Kút körül 1947-ben építették fel a 14 stációt. A keresztút állomásait Sarlós Boldogasszony napján avatták fel, ahol ma is évente kétszer tartanak búcsút. A szabadtéri szentmisére a tisztás megtelik hívekkel. A kőoltár kupolájában Krisztus szobra, a mellette lévő fülkében Szűz Mária szobra áll. A Szentkút vize egy áttört szív mintázatából folyik ki az oltár lábánál. A fekete márványtáblákon a következők olvashatók. Készült a II. Világháború befejezésének emlékére, 1945. Készítették Horváth József, Schönig János és sok ifjú segítőtársaik. A Borosán völgyi forrást Istentől ajándékba visszakapott szabadságával élve 1992-ben helyreállította Zalalövő hívő népe. A Dél-Dunántúli kék túra érinti a Borosán völgy bejáratát jelző kopjafát. Innen pár perc sétával elérhető a Szentkút, majd a kék jelzés visszavezet Zalalövőre.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 35 perc, szinte mindenhol megkezdődött az egyik legkedveltebb tavaszi gyümölcs, a szamóca szürete. A Szedd Magad akció keretében akár már alig több mint 1000 forintos kilogrammonkénti áron is hozzá lehet jutni idén az eperhez. Hegedűs Katalin összeállítása.
Fogyasztók részéről a fő preferencia, hogy illatos és finom legyen.
Kevés olyan vevőnk van, aki kifejezetten fajtanév alapján keres földi epret. Legtöbben azért a jó illat és a jó íz miatt járnak vissza hozzánk.
Mondta műsorunknak Szentpéteri Tamás gazdálkodó, aki 8 éve foglalkozik epertermesztéssel.
Hajdúhatház és Hajdúvid között helyezkedik el az ültetvény Debrecen közelében, és kezdtük kis felületen egy fél hektárra, most ott tartunk, hogy 8 hektáron folytatunk földi epertermesztést.
Szentpéteri Tamás mondtam, a fajta választás fő szempontja a zamatos ízvilág, de folyamatosan kísérleteznek új, a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodó fajtákkal is.
Fajta választásnál elsődleges szempont, hogy finom legyen a fajta az ültetvényünkben. 90%-a az ültetvényfelületnek az a Clary, a Jolly és az Ázsia fajták hármosa. Ezeknek a fajtáknak a nagy előnye, hogy nagyon szép a küllemük, egy hasonló világos piros színük van, és nagyon fénylő a felületük, tehát egy kifejezetten szép földi eperről van szó, ha ezt az ember meglátja, mindegyik hasonlóan kúpos, hosszúkás, szép pálhalevelekkel rendelkezik. Az még a különlegességük, hogy ezek egymás után is azonos területen évekig termeszthetőek. Van, aki az élménykedvéért jön, és olyan 3-4 kg között szüretel, de van, aki a családi lekvárfőzési mennyiséget is így oldja meg, és akár 40-50 kg mennyiséget is képesek leszüretelni. Tehát így a 3 kg-tól az 50 kg-ig minden előfordul az ültetvényünkben.
A szamóca a legérzékenyebb növényünk az időjárási hatásokat tekintve.
Erről már Apáti Ferenc, a Fruit Web elnöke beszélt műsorunknak. Megegyezte, idén a szamócát sem kímélték a tavaszi fagyok, a termőterületek 60%-át kitevő fóliás és takart kultúrák hatékony védelmet nyújtottak a lehűlés ellen. Ennek köszönhetően ezeken a területeken összességében kiváló minőségű és bőséges termés várható. Hozzátette, a tavaszi fagyok nem múltak el nyomtalanul, ott, ahol nem tudták takarással óvni a szabadföldi szamócát, kisebb-nagyobb fagykárok keletkeztek. Ez leginkább a szezon végén, júniusban lesz érezhető, amikor várhatóan kevesebb hazai gyümölcs kerül majd a piacokra.
Most abban az időszakban vagyunk, amikor még van a fóliás kultúrák termése is a piacon, de már van szabadföldi is. Ugyanakkor még valamennyire tart a görög szamóca szezonja, de már látunk a piacon Romániából, az erdélyi részekről érkező termést is. Vagyis az időjárás, a lehűlés, felmelegedés változása úgy tolta össze a fóliás, szabadföldi, görög, román termést, hogy most valahogy ebben az egy-két hétben minden megtalálható a piacunkon.
Apáti Ferenc továbbá elmondta, már elindult a Szedd Magad akció, amely a szamóca esetében a legnépszerűbb. Országszerte rengetegen látogatják az ültetvényeket, termesztőkörzettől függetlenül.
Három nagy termesztőkörzete van Magyarországon a 7-800 hektárt kitevő szamóca kultúráknak. Az egyik Pest-Bács-Kiskun vármegye, a másik a Dél-Alföld, a harmadik pedig az észak-észak-keleti országrész Szabolcs és Hajdú-Bihar vármegye, de elszórtan az ország minden területén termesztik, nagyjából megyénként 50-80 hektáros nagyságrendekben. Szedd Magad akció pont a szamócában nagyon népszerű, vagy talán ebben a kultúrában a legnépszerűbb, és tehát az országban találkozhatunk vele termesztőkörzettől függetlenül. Most az árak a 2-2500 forintos magasságban vannak, de már láthatunk szamultát 2000 forint alatti fogyasztói árakon is. Tudni és látni kell, hogy a minőségnek általában ára van, tehát amit drágábban látunk Szedmagad akcióban vagy a boltok polcain, az általában frissebb, jobb minőség is.
A Szedmagad akcióban résztvevő gazdaságok aktuális listája a Gyümölcsvadász, valamint a szedlemagad.hu oldalon érhető el.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
No és hogyha nem is az eperrel, de egyéb gyümölcsfajtákkal folytatjuk a beszélgetést, a már imént is hallott Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye idén is tarolt a fagy a gyümölcsösökben, nem csak Magyarországon, hanem Közép- és Kelet-Európában. A hírek arról szólnak, hogy Magyarországtól Lengyelországig gyakorlatilag mindenhol végig pusztította az ültetvényeket. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg először, hogy mekkora terméskiesést okoztak most ezek az áprilisi, májusi fagyok, lehűlések, aztán majd beszélünk egy kicsit az aszályról, és még esetlegesen a műtrágya hiányról, illetve az energia árak emelkedéséről is, hogy mindez majd hogyan csapódik le a zöldség és gyümölcs piacon.
Sajnos azt kell mondani, hogy a tavaszi fagyok azok most már visszatérő vendégeink, és lehet azt látni, hogy ez tendencia. Az, hogy minden évben van, minden évben, minden tavasz leforgás alatt több alkalommal, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában pusztíthat. Amennyire most tudjuk így május végén, a dél-európai államokban jelentősebb fagykárok nincsenek, ellenben az Európai Unió legnagyobb gyümölcstermesztőjénél Lengyelországban úgy tűnik nagyon nagyok a terméskiesések. De foglalkozunk Magyarországgal, mert értelemszerűen minket az érét a legjobban. Magyarországon az április 7 és 12, majd az április végén és május 1-én érkező fagyok okoztak nagyon komoly kieséseket. Ha nem megyünk bele gyümölcsfajonként, akkor most azt lehet mondani, hogy kb. A tavalyihoz hasonló mértékű károk vannak. Becslésünk szerint a gyümölcstermés 2/3 veszett el megint ebben az évben is. Egyes gyümölcsfajokkal jobban állunk, mint tavaly, más gyümölcsfajokban viszont lehet, hogy súlyosabbak a károk.
Mi az, amivel jobban állunk, és mi az, aminél súlyosabbak a károk? Ugye én itt ön talán még nem hallotta, de a kajszibarack termést említettem. Vannak területek, ahol ez lényegében gyakorlatilag megsemmisült. Aztán vannak olyan gyümölcsök, amiknek az ára már az elmúlt években is, ugye itt a cseresznyéről, megyről beszélünk, amelyek majd még most következnek, tulajdonképpen olyan magas volt már az elmúlt években az ára, hogy hát egy kicsit talán kevesebbet vásárolt egy-egy háztartás.
Jelenleg úgy látjuk, de hangsúlyozni kell, hogy ez mindig egy pillanatkép, mert a hideg hatások után a gyümölcs hullás az még azóta is tart, és ezt fokozhatja az aszály hatása, tehát az a kép, amit most látunk, lehet, hogy két hét múlva már nem lesz igaz, mert a termésre nem hat pozitívan ez a hihetetlen mértékű talaj és légköri aszály. Most úgy tűnik, hogy kajszibarackban, őszibarackban, cseresznyében kicsit jobb a helyzet, mint tavaly, és ennek alapvetően az az oka, hogy bizonyos kajszi vagy őszibarack termesztő körzet, például a Dél-Alföldet, a Dunántúl egyes részeit, ahol elég sok kajsz és őszi barack van, kevésbé érintett a hideg. Ellenben a medgy esetében egyértelműen rosszabb a helyzet, mint tavaly. Egy 10-30%-kal látunk gyengébb termést, mint a tavalyi egyébként sem jó termés, és megkockáztatom, hogy a legnagyobb gyümölcsfajunknál, az almánál is rosszabb a helyzet. Ennek az az oka, hogy az almatermő területek 3/4 önmagában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van, és azt több alkalommal jelentős vagyok súlytott.
Hogyha jól vettem ki a szavaiból, akkor nem csak mennyiségi, de minőségi károkról is beszélt, illetve visszaesésről is beszélt.
A tavaszi fagyok azok okoznak minőségi károkat is, mert vannak gyümölcsök, amelyek megmaradnak rafán, kötődnek, de úgynevezett fagygyűrűs, fagyléces parás perzselt lesz a fagyok hatásaként. Hát ez a minőségi kategória nem kerül a fogyasztók asztalára, mert már a szedés után a feldolgozóiparban végzi, ahol pálinkának, vagy sürítménynek, vagy lekvárnak még kitűnő lesz. Így egyértelmű, hogy a mennyiségi kieséseket csökkenti, vagy a minőségi romlás is fogja követni, és akkor még kérdés, hogy az aszály hogyan fog hatni a gyümölcsökre a nyár hátra lévő részében.
A jelenlegi adatokból kapaszkodva abban, amit az előzőekben mondott, hogy ez még a következő két hétben is változhat, ugye az aszály véget. A jelenlegi adatokból lehet-e most számolni, vagy ki lehet-e számolni azt, hogy a magyar piac szükségleteit azt honnan lehet majd, és hogyan lehet, milyen milyen mértékben kielégíteni, illetve mennyit fizetünk majd a piacon, mennyit fizetünk az üzletekben?
Induljunk onnan, hogy tavaly sem volt már olcsó a gyümölcs, éppen a jelentős terméskiesések miatt. Én azt gondolom, hogy a tavainál drágább idén sem lesz, mert nagyjából hasonló a helyzet, gyümölcsfajonként valamelyest eltérő mértékben. Tehát drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen dek a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk, akkor is, ha nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a terméskiesés mértéke. De a piac vagy így, vagy úgy megoldja, vagy importból, vagy ha onnan is hiányos lesz, akkor a szűkös kínálatot mindig magas árakkal osztja be.
Ugye az is kérdés lesz, igen, hogy az árak hogyan alakulnak, mert hogyha ön azt mondja, hogy például Dél-Európában nem voltak olyan nehézségek, mint mondjuk itt Kelet- és Közép-Európában, de hát azért a műtrágya hiánnyal, illetve az iráni konfliktus miatt kialakult energia ár növekedéssel mindenhol számolni kell. Ennek fényében eleve drágában kaphatjuk, vagy eleve drágában tudja majd beszerezni Magyarország a szükséges mennyiséget?
A műtrágya hiány az, én azt gondolom, majd hónapok múltán érzékeltetheti hatását a piacon, mint ahogy a költségek növekedése is. Akár az energiaárakat nézzük, akár a műtrágya árakat, és szerintem nincs elemző a Földön, aki pontosan meg tudja mondani, hogy negyed vagy fél év múlva mennyi lesz az energia vagy a műtrágya ára. Addig mi sem tudunk a gyümölcs vagy zöldségtermesztés költségeiről beszélni. De a helyzet az, hogy a piacot, ahogy szoktam fogalmazni, nem érdekli a termelési költségünk, a piac nem önköltség alapján képez árat, hanem a kínálat viszonyai alapján. Ha bőséges a kínálat, akkor nem lesz drága a zöldség vagy a gyümölcs, akkor sem, hogyha magasak a termelési költségek. És hogy nem az energiaárakra vagy a műtrágyárakra koncentrálnék az árak vonatkozásában, hanem a kínálatra, vagyis a termés, illetve a terméskiesés mértékére. Ez gyümölcsben, mint látjuk, jelentős, zöldségben most még moderáltabb, mert a zöldségkultúráink 90%-a öntözött és megoldja a piac az ellátást a hazaink kívül importból is, de nem lehet látni azt, hogy a következő negyed vagy fél évben mi vár ránk. Ami biztos, az a bizonytalanság.
Beszéljünk még egy kicsit a szőlőről, ugye ez összefügg a borágazattal is. Nem tudom, hogy a történelmi borvidékeinken hogyan alakult most az időjárás miatt, vagy hogyan alakul majd a szőlőtermés, ezt majd öntől várom, hogy legyen kedves elmondani nekünk. Amit én olvastam, hogy az Alföldön a legsúlyosabb eslések szerint több mint 23 000 hektár tárnyi szőlőterület közel 80%-a teljesen elfagyhatott.
Szőlőről csak óvatosan nyilatkoznék, mert alapvetően nem hozzánk, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezethez tartozik. Amit látunk, hogy hasonló a helyzet, mint a gyümölcsök esetében. Pest vármegyében, Bács-Kiskunvár megyében, tehát a Duna-Tisza közén, főleg Kecel-Kiskörös környékén óriási fagykárok voltak, nagyon jelentős kár érte a szőlőültetvényeket is, ezáltal a borszőlőtermelést is, mint ahogy valószínűleg elszórtan az északi ország részben is, Borsodban például teljesen elfogyott a kajszi termés, vélhetően a szőlőültetvényeket is nagyon jelentős kár érte.
Jó, várnak-e valamiféle kormányzati beavatkozást a kérdésben?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van rá, de vannak rövid távú tűzoltó megoldások, és vannak olyanok, amelyeket hosszú távon kell foganatosítani. Utóbbiakkal kezdenék, látszik az, hogy most már a fagyok visszatérő jelenségek, mint ahogy az aszály is, ezt hosszú távon kezelni kell úgy, hogy nem várhatjuk, hogy mindig minden kárt az állam térítsen vagy enyhítsen, mint ahogy a fogyasztóktól sem várhatjuk, hogy mindig magas árak formájában fizesse meg a károkat, mert a károk mindig magas árokban csapódniuk le, azzal együtt, hogy minden piaci szereplőnek, a fogyasztóknak, a kereskedelemnek, az államnak is részt kell vállalni a gyümölcstermesztés kockázatából, mert az látszik, hogy ez egy egyre kockázatosabb üzletté vált, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Rövid távon azokra a megoldásokra kell koncentrálni, ami a túlélést segíti, a rövid távú finanszírozást segíti. Erre már voltak javaslataink, és úgy tudom, hogy dolgoznak ezen a kormányban, de még viszonylag kevés időt el a káresemények óta, tehát készintézkedésekről nem beszélhetünk. Én a rövid távú intézkedéseknél is fontosabbnak tartom, hogy hosszú távon teljesen más technikára álljunk az állami kárenyhítések tekintetében, a védekezés, a termesztés technológia és a többi tekintetében is vannak még tartalékok.
Apáti Ferenccel, a Fruit Web elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy idén is tarolt a fagyha a gyümölcsösökben, milyen károkat okozott és milyen árakra lehet számítani. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 49 perckor pedig áremelkedéssel folytatjuk. 27%-kal emelhetik a fővárosi taxis tarifákat, hogy ennek mi az oka, mikor volt utoljára emelés, és mindez mit jelent például egy taxisofőr vagy egy autótulajdonos számára. Erről is beszélgetünk a következő percekben Metán Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért van szükség az emelésre?
Mi
utasok azt érezzük, hogy talán ez drága lehet, de hogyan érzi ezt az, aki a gépkocsit vezet?
3 éve nem valósult meg áremelés a fővárosban, annak ellenére, hogy igény lett volna rá az inflációt követő áremelés. Ez mindig valahol elmaradt, és ezért most egy érezhetően komolyabb áremelésre lehet számítani, ami megosztotta amúgy a szakmát, mert a szekértábor tulajdonképpen két részre szakadt. Voltak óvatos javaslatok, ami mérsékeltebb áremelést fogalmaztak meg egy 15%-ban, és volt egy markánsabb csoport, akik a 27%-ot fogalmazták meg. Hogy is néz ki ez a valóságban? Tehát jelenleg 3 évvel ezelőtt ti árakon, ami most is érvényben van, 1100 forint az alapdíj egy taxiba, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási, és ez teljesen mindegy, hogy éjjel-nappal, hétvégén vagy hétköznap, ünnepnap, mindig ez a tarifa. Ez egy kiszámítható, ez tulajdonképpen 13 éve működik a fővárosban. Azelőtt egy nagyon kaotikus rendszer volt, kiszámíthatatlan volt Budapesten taxiba beülni. Én nem mondom azt, hogy nem voltak problémák az elmúlt 13 évben, rendszeresen vannak, ahogy Európa egyéb városaiban is, mert az a taxi az mindig egy olyan terület, mint a vendéglátás, hogy azért ügyeskedők mindig akadnak, de ez inkább az ellenőrzésnek a hiányára vezethető vissza. A többség az betartja a szabályokat. Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett, de azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási időt. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról. Amiben megegyezett mind a két oldal, és ezt is javasoltuk a fővárosnak, hogy a reptér tekintetében, ami a reptérre és a reptérről induló forgalom esetében, mivel ott egy komolyabb parkolási díjat már az elmúlt években fizetni kellett a taxisoknak, ezért egy plusz díjat még számoljon alapdíjként a főváros a tarifába, tehát egy plusz 1000 forintos díj lenne, ami azt
ez eddig nem volt?
Eddig nem. Évekkel ezelőtt voltak, amikor még nem volt hatósági ár, akkor az fuvarszerzők próbáltak a nagyobb egyterű XL-es autók tekintetében egy plusz fárat díjazni, illetve számolni, de a hatósági ár erre nem adott lehetőséget.
Jó, mi alapján számolják ki ezeket a javaslatokat? Például mondjuk most a 27%-ot mondom, ön említette például az inflációt, ugye az elmúlt 3 évnek az inflációs arányát nyilván be kell építeni. Hogyan alakul ki ez a 27%?
Hát hosszú percek is sorolhatnám, de csak a lényegről szeretnék beszélni, mert tényleg rövid az idő. Olyan óriási mértékben emelkedtek a beszerzési árak a gépjárművek tekintetében. Tehát, hogyha csak körbenézünk, és látjuk azt, hogy egy család szeretne egy autót vásárolni, akkor leizzad, hogyha megnézi, hogy milyen ajánlatokat kap. Ma már 10-12 millió forint alatt nem lehet egy autót beszerezni, ezeket az autókat szervizelni kell. Komoly mértékben emelkedtek a szervizdíjak. A biztosítási díjak pedig hát olyan mértékben elszaladtak, és a taxik tekintetében még egy plusz felárat, egy büntető vámot számol a biztosító, a kötelezőről nem beszélve. Tehát kénytelen ezeket az árakat és ezeket a díjakat kifizetni a vállalkozó, hogy fenntartsa a vállalkozását.
Milyen egyéb kötelező költségei vannak egyébként egy taxisnak, hogyha valaki ezt választja megélhetésül? Mi az, amit havonta ide vagy oda be kell fizetni? Tehát, hogyha összeadjuk azt azzal együtt, amit ön az előzőekben mondott, mennyibe kerül az egy taxisofőrnek, még el sem indult, még nem keresett egy fillért sem, de amit már ki kellett fizetnie?
Nézze, két dologról tudok ebbe a tekintetbe beszélni. Ha valaki bérli az autót, vagy ha valaki a saját autójával dolgozik. Ha valaki a saját autóját tette be a vállalkozásba, akkor értelemszerűen valahonnan ezt meg kell teremteni, tehát vagy a család összeadta, vagy a saját gyűjtéséből, tehát valamilyen forrásból ezt be kell szerezni. Hogyha használt autóról beszélünk, akkor minimum 5-6 milliós beruházásról van szó, de mikor ebből még taxi lesz, ebből a 6 milliós autóból, arra még külön 2-3 millió forintot kell számolni, hiszen díjjelzőkészülékkel, taxiórával fel kell szerelni. A forrázási költségek olyan mértékben elszaladtak, hogy most amikor nekiindultunk ennek, akkor ilyen 120-130 ezer forint volt egy forrázás egy autóra vetítve, ma már 350-400 ezer forintnál tartunk. És akkor még nem ültünk be, még nem csináltunk semmit, még csak betaxiztuk ezt az autót.
Hogy látja egyébként egy-egy emelésnél, említette, hogy most utoljára 3 évvel ezelőtt volt ilyen, hogy csökken-e azoknak a száma, akik taxival utaznak, vagy nincs jelentőség ebből a szempontból?
Minden ilyen áremelés jár egy ilyen kockázattal. Az elmúlt 20 évben ezt figyelemmel kísértük, egy 10-15%-os csökkenés volt, aztán utána ez a piac valahogy mindig rendezte. Most van azért más a helyzet, és azért is fogalmazta meg a kamara és a nagyobb fuvarszerző társaságok ezt az óvatos 15%-ot, mert azért látni kell, hogy a világban egy óriási gazdasági változás van. Tehát azért még nem tudjuk, hogy mi lesz a kőolajnak az ára, nem tudjuk, hogy júliustól és ősszel mennyibe fog kerülni, ha a védett árat kivezeti a kormány, akkor mennyibe fog kerülni az üzemanyag, azt már látjuk, hogy a szomszédos országokban mennyibe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad a piacot veszélyeztetni azzal, hogy egy óriási áremelést ráengedünk, mert ez kockázattal jár. Tehát mi, nekünk az volt ebben a tekintetben a komoly jelzésünk, és ezt meg is tettük, hogy fölhívtuk a rendeltlakotó figyelmét arra, hogy ennek van egy kockázata. Volt egy 35%-os emelés még évekkel ezelőtt, amikor annak idején azt mondta a rendeltlakotó, hogy ám legyen, ha a vállalkozók, a taxisok azt gondolják, hogy nekik erre szükség van, akkor a piac eldönti. Én azt gondolom, most a piac is el fogja majd dönteni, hogyha csökkenni fog a fuvarszám, akkor majd elgondolkodnak az érdekképviseletek, hogy hogyan tovább.
Szűk egy percünk maradt, ugye május 29-én ül majd össze a fővárosi közgyűlés, akkor már döntés születhet erről?
Nézze, minden fővárosi közgyűlésnek van egy kockázata, hogy miről fognak dönteni, mikor. Éppen kimegy ki a teremből, mint egy parlamenti ülés. Tehát az, hogy mi fog történni, azt előre megjósolni nem lehet. Én azt gondolom, hogy lesz egy javaslat, lesz egy ellenzéki vélemény, lesz pro-kontra érv, és majd a többség eldönti, hogy mit fog dönteni és választani.
No és akkor utána beszélünk ismét a témáról. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vendégünk. 27%-kal emelhetik a fővárosi taxis tarifát, ennek a hátteréről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm csak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 26-án kedden a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Néver Igor és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés.
6% felett lehet idén az államháztartás hiánya a jegybank elnök szerint.
Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után, mondjuk a részleteket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Mészáros László összeállítása.
A képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezető helyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezető alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként rögzítené. A képviselők emellett a devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, ugyanis a rendszerváltástól számolná a maximális időt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
Alkotmányozni lehet visszanges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vádjait. Az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, fogalmazott Magyar Péter a Telexnek adott tegnap esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt.
A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénz hazahozataláról is. Hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak.
Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat, és árulónak nevezték a külügyminisztert.
Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. Szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár el.
Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról.
Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a párt székházából.
A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a köztársasági néppárt éléről. A török vezetés tagadja Özgür Özel állítását, mely szerint politikailag motivált koncepciós per áldozatává vált.
Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett.
A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerült tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a hormuzi szoros blokádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni.
Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, fennakadásokra nem kell számítani. A Wizz Air is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakban kerozinhiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani.
6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 Podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
feltételek teljesítése önmagában az euróbevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
Csak nem 10%-kal több új autót adtak el itthon az év első 4 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az értékesített járművek közül minden 10. elektromos hajtású.
A növekedés elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülésének köszönhető, mondta a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. Knezsik István kiemelte, a hazai gépjárműállomány átlagos kora meghaladja 16 évet, a megújulást azonban érdemben nem segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. A vásárlásnál az ár mellett a fenntartási költség a legmeghatározóbb szempont.
Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autóeladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyságrendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
Sokan vállalnak diákmunkát idén-nyáron, a fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek, a fiatalok óránként 2200-2500 forintot keresnek, de az informatika területén például több mint 3000 forint az órabér.
A diákmunka egyik legnagyobb előnye a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diák szövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. A Tiszatavi Ökucentrum évek óta foglalkoztat diákokat, akik szorgalmasak és pontos munkát végeznek, fogalmazott Sós Gergő ügyvezető igazgató.
A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk, a legmegfelelőbb opció megtalálásához érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapcsomag általában a balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztenciára vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához megfelelő biztosítást választani.
Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket. Hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után. A MÁV csoport ugyanakkor továbbra is azt javasolja az utasoknak, hogy az aktuális menetrendről a MÁV Inform oldalán tájékozódjanak.
Jancsurák Bence sajtóügyeletes felhívta a figyelmet arra, hogy mától egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon végeznek karbantartást, a déli körvasút fejlesztése miatt pedig korlátozásokra kell számítani egyes fővárosi szakaszokon.
Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint villanyoszlopnak ütközött egy autó 470-es főúton Békés belterületén. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 3 kilométeres a torlódás az M43-ason az M5-ös felé, a 31-es kilométernél a külső sávban tengelysúlymérés miatt. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen mindkét irányban Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-esen Budapest irányába Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-esen Üllő térségében a főváros irányába, az M7-es bevezető szakaszán Török Bálint térségében, és sokan haladnak a 10-es, a 11-es, a 31-es és az 51-es főúton is a főváros felé.
Budapesti információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Nagy területen megérénkül, néhol megerősödik majd a szél. Napközben 28-33, este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30 hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Néver Igor és Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transzplantáció.
Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyult.
Felfedező az egészségről. Ma 14:30 után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7:16, rövid a határidő az uniós források lehívására, és Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania. Erről írnak a brüsszeli lapok. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. A politikó szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a politikó. A Euronews szerint a fővitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A Telexnek adott interjújában azonban Magyar Péter azt mondta, kormánya csak olyan módosításokat fogad el, amelyek jók Magyarországnak. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását. A cél a társadalmi ellenálló képesség és a védelmi képességek megerősítése, továbbá az, hogy szorosabban összehangolják az európai válaszokat a régiót érő biztonsági fenyegetésekre, közölte az uniós bizottság szóvivője.
Az uniós főképviselő Kaja Kallas az X-en felelőtlen eszkalációnak nevezte az oresnyék ballisztikus rakéta bevetését, hozzátéve, a tagállami külügyminiszterek a héten tanácskoznak arról, hogyan fokozhatnák tovább az Oroszországra helyezett nemzetközi nyomást. Tűzötött ki Belgiumban egy textilraktárban. A mérgező füst miatt több település lakóit is felszólították a hatóságok, hogy maradjanak otthon. Az RTBF híradása szerint Tübiz városában egy 2000 négyzetméteres ruházati raktár gyulladt ki. A mérgező füst azbeszt részecskéket is tartalmazhatott. Emiatt a környékbeli házakat kiürítették, és az iskolák ma, de lehet, hogy holnap is zárva maradnak.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 19 perc, nem is olyan régen beszéltünk ugye a zöldséggyümölcságazatnak a kríziséről, azt az időjárási helyzet okozta, most egy másik problémát veszünk górcső alá, méghozzá, ami a turizmusban megmutatkozhat, ahol viszont a munkaerőhiány okozhat gondot. A kormány június 1-től tovább szigoríthatja a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait, ugyanakkor a részletszabályokat még nem ismerni. A témában vendégünk Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát ugye egy olyan szektorról beszélünk, ahol egyébként is nyáron munkaerőhiány van. Már jó pár éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Mi az, amit lehet tudni egyenlőre az új szabályozásról? Ugye itt a harmadik országból származó munkavállalókról van szó, és az ő munkavállalásuknak a korlátozásáról. Most nagyon leegyszerűsít tettem a kérdést.
Igen, mi egy szezonális tevékenységet folytató szektor vagyunk, ezért a szezonban általában, de Európai Unió összes országával hasonlóan nagyon megnő a munkaerőigény. Ilyenkor megy a verseny, akár a határon átívelő módon is, és ezért is szenved sokszor a magyar turisztikai szektor, mert nagyon jó szakembereink vannak, de sok esetben jobb fizetésekért, jobb lehetőségért külföldön hasznosítják a tudásukat, ezért mi a magyar turisztikai ágazat szolgáltatói kénytelenek vagyunk külföldieket is alkalmazni. Nyilván a harmadik országbeli külföldiekről van most szó. Mi elsősorban a politikai szintű ígéretet tudjuk, hogy valamilyen fajta szigorítás lesz, igazából létszámstopp. Tehát további munkaerő behozatalára nem nyílik lehetőség. Mi azt gondoljuk, hogy piackonform lenne egy olyan szabály, amely egy lépcsőzetes, vagy valamilyen kereskedelmileg indokolható behozatalt azért engedélyezne, mert ez a fajta tiltás, a zéró tolerancia, azt hiszem, hogy egy ágazatban, főként júniusban, amikor főszezon kezdődik, vagy zajlik, ez egy rendkívül nehézé teheti a dolgot, ezért mi szóvá is tettük ezt. Részletszabályokat nem ismerjük, mi úgy tudjuk, hogy a kormányzat azért meghallotta ezt a szakmai kérdést. A Vimosz az gyakorlatilag az MGOSZ-nak is a tagja, és az MGOSZ más szakmai szervezetekkel együtt hivatalosan is felvette a kormányzattal a kapcsolatot, hiszen nem csak a mi ágazatunkat érti a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazása. Azt, hogy szervezetformában mely országokból jöhetnének be, milyen kontingensben, szerintem az egy jó tárgyalási alap, de a teljes tiltás az nagyon nehézé teheti a szakmai munkát.
Ugye várjuk még a részletszabályokat. Magyarországon jelenleg 90 ezer harmadik országbeli vendégmunkás dolgozik. A turisztika és a vendéglátás területén hány ilyen munkavállalóra van szükség, és milyen munkát látnak ők el?
Hát mi azért a Covid óta mondjuk többször, hogy ezres nagyságrendben vannak betöltetlen munkahelyek nálunk. Ez sokféle munkakör. Elsősorban azokat a munkaköröket, amelyek nagyon sok esetben már magyar munkavállalókkal nehezen elláthatók. Itt gondolok azok a háttérmunkahelyek, itt konyhák, szobasszonyi szolgáltatások. De ha valaki Budapesten ételfutárként rendel, ételfutáron keresztül rendel ételt, azért nagyon sokszor tapasztalja, hogy indiai és pakisztáni futárok jól nagy lelkesedéssel hozzák ki az ételeket. Tehát nagyon sok területen alkalmaznak Magyarországon harmadik országbeli munkavállalókat, de ez Nyugat-Európában is így van, és ez igazából egy ilyen bevett gyakorlat. A turizmus általában a munkavilágában az első belépő szint nagyon sok fiatalok számára is, meg adott esetben, ha valaki más országban talál munkát. Ezért mi nagyon rugalmasan tudunk létrehozni munkahelyeket. Tehát így több ezer munkavállaló felhasználót is fel tudna szívni az ágazat.
És ugye pont arra az időszakra, amire szükség van, és őket is be lehet engedni. Olcsóbb vagy drágább egyébként a munkáltató számára a szóban forgó vendégmunkásoknak a foglalkoztatása? Azért is kérdezem, mert ugye a Mastergood tulajdonosa, cégvezetője mondta azt, hogy a munkabér mellett a közvetítés költségeit, szállást és részben az étkezést is a foglalkoztatónak kell állnia.
Illetve a hazautazás költségeit. Tehát azért azt itt azt gondolom, hogy a számítások alapján alapvetően nem olcsóbb. Itt igazából a kérdés ugyan, hogy van munkaerő, vagy nincs munkaerő. És ha nincs munkaerő, és ezért szerintem üzemszünet van, vagy a szolgáltatás minőségét, vagy egy mennyiségét vissza kell fogni, akkor a kérdés már teljesen megváltozik közgazdaságtanilag. Alapvetően gyors számítások alapján a külföldi munkavállalók alkalmazása költségesebb. A gond az ott kezdődik, hogy de hatékonyabban lehet őket foglalkoztatni. Ez a munkakeretes foglalkoztatás miatt van, hiszen ezek az urak, hölgyek azért jönnek ide, hogy dolgozzanak. És ezért őknek számukra az a szabadidő, ami egy magyar munkavállaló számára teljesen logikus, meg a munkatörvénykönyvvel ír. Itt van egy ilyen szürke zóna, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a munkaerő intenzitása és hatékonysága sok esetben a harmadik országbeliek részéről jobb, mert ők rövid távon vannak itt, ők abban érdekeltek, hogy sokat dolgozzanak, hogy a megfelelő pénzt megkapják, és ha lehet, akkor hazautalják, és utána a szabadidőt már otthon töltik el. Nyilván itt időkeretekről beszélünk, az a tapasztalat, hogyha jó brigádokat tudnak az ágazatban felvenni, akkor ezek a brigádok nagyon nagy megelégedésre szolgálóan dolgoznak.
No, még ehhez a témához egy utolsó kérdés, hogy a béreket hogyan befolyásolja az ő foglalkoztatásuk.
Alapvetően a magyar érdekképviselő szervezetek úgy gondolják, hogy leszorítják a magyar béreket, vagy adott esetben versenyt támasztanak. Én azt gondolom, hogy van olyan munkakultúra, amit adott esetben el lehet tanulni. Én azt hiszem, hogy ma Magyarországon munkaerő hiány van ez egész országban igazából. Ebből adódóan én szerintem a magyar bérek színvonalába az, hogy harmadik országbeli munkavállalók bejönnek, nem fognak súlyos változtatni. Okozni.
Ilyenkor a turisztikai szezon kezdetén mindig felmerül a kérdés, hogy a Balatonnál lesznek elegen, akik dolgoznak, vagy dolgozni tudnak.
Hát igen, de ennél még egy kicsit fontos, hogy lesz-e elég víz a tóba. Természetesen mindig egy nagy kérdés, és megint megjelentek, láttam ma reggel is olyan ilyen szalagcímek, hogy mekkora fizetésért lehet minőségi szakácsot vagy felszolgálót találni. Ezek kiragadott példák. Összességében azt gondolom, hogy a Balaton munkaerőpiaci helyzete az egész évben nyitva tartó éttermek és szolgáltatók részéről megoldott. Természetesen minden szezon kezdett nehéz. Nagyon vegyes a Balaton, szerintem személyes turisztikai élményeim is azt mutatják, hogy mindig átalakulóban van a szolgáltatási mix, de vannak stabil helyek, amelyek én úgy érzem, hogy bírják ezt a fajta versenyt. Igazából ami nagy kérdés, hogy a vásárlóerő meg lesz-e, hiszen a magyar turista azért most elkezdhet számolni, hogy egy ilyen erős forint esetén esetleg külföldre utazna, mert úgy olcsóbbnak tűnik a külföld. Sajnos azt gondolom, hogy a közlekedési költségek miatt, meg egyéb bizonytalanság miatt, hogy lényegében nem biztos, hogy olcsóbb lesz, és azt hiszem, hogy ilyen formán a Balaton megint nagy sikerre számíthatna.
Ugyanakkor a hazai turizmust nem lehet kizárólag az itthon vagy itt élőkre alapozni, jelentős bevételt is ugye a vendégészakákat jelentősen tudják pörgetni a külföldről érkező turisták, ami szintén egy érdekes költség lesz, mert még Magyarországon ugye üzemanyag stop van, vagy árstop van az üzemanyagra, addig külföldön már sokkal drágább az üzemanyag. Kérdés, autóval jönnek-e? A másik, a repülődíjak vagy repülőgép díjak még tulajdonképpen most fognak emelkedni, ugye arról beszélünk, hogy nagyjából június közepéig tartanak ki azok a kerozinkészletek, amelyek még talán a régi áron hozzáférhetőek.
Hát én ennek nem vagyok annyira szakértője, én azt látom, hogy nagy a zavar a térben, a úgynevezett kommunikációs térben. Sok mindenki ellentmondó dolgokat mond. Nyilván valaki azt mondja, hogy kerozin hány lesz, valaki járatritikátásról beszél, valaki cáfolja. Nyilván itt van a regionalitásnak egy jelentősége. Lehet, hogy Budapesten lesz kerozin, de lehet, hogy induló vagy érkező állomásokon nem lesz. Ez biztos, hogy befolyásolhatja. A másik az, hogy a légi közlekedés azért egy olyan, hogy nagyon előre meg kell mondani, megmondani egy repülőjegynek az árát, és ha lefoglalom ma, akkor egy év múlva is ugyanazon az áron kell, hogy a légitársaság elrepüljön, elrepültessen. Nyilván beépítik az árakba. Mi azt gondoljuk, hogy az erős forint az, ami igazából a magyar beutaztató turizmusnak és a szállodaiparnak ma nagyon nagy kihívást jelent. Egyetlen üzleti modell se számolt ilyen erős forinttal, és miután a költségek forintban keletkeznek, a bevételek meg euróban, ez a jövedelmezőséget jelentősen ronthatja. Ez fogja szerintem igazából meghatározni idei nyárat.
Múlt héten ugye tartottak is erről egy konferenciát, részben a konklúzió, gondolom az, amit az előzőekben elmondott, milyen irányt tudtak meghatározni.
Alapvetően mi négy éve publikáljuk havonta a turisztikai konjunktúraindexet, a GKI felmérés alapján, amely a brüsszeli standardek szerint készül. Egy ennyien romló bizonytalan várakozásokat tekint a szakma az idei nyára. Itt beszéltünk már korábban a munkaerőhelyzet problémáról, az erős forint kérdéséről, illetve a keresleti problémák azért benne vannak. Nyilván az izraeli válság például nagyon fontosan befolyásolja az izraeli beutaztatást, ezen túlmenően Európában is vannak bizonytalan tényezők. Ezeket összeszámítva mi azt gondoljuk, hogy még mindig a turizmus egy jobb ágazati helyzetben van, mint az a szektor, a versenytárs szektorok, építőipar, gépipar. Bízunk benne, hogy igazából egy tavaly évet megismétlő tevékenységet teljesítményt tudunk elérni.
Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen.
7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Néver Igor.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energia infrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tároló vágányon történt. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra szeretnék teljesíteni. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy az energiaválság továbbra is óvatosságra inti a jegybankot. Felújították a Petőfi emlékeiként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri projektjeiket a főváros különböző pontjain.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Közítette a kegyelmi ügy hiányzó dokumentumait a Sándor Palota részben. Erről beszélgetünk a következő percekben Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát összesen 11 adattár került fel a hivatal honlapjára, benne a 2023-as döntések is, hogy mi volt az újdonság, akkor nézzük ezeket. Az ugye kiderült, de az talán máshonnan, hogy Balogh Zoltánnál, ahogy ő fogalmazott, megáll a történet, ami legyünk őszinték azoknak, akik azért tüzetesebben figyelték a híreket, pláne az ezzel kapcsolatos híreket, nagy újdonságot nem jelentett. Azt kérem öntől, hogy azt nézzük meg, hogy mi volt most ebben az az újdonság, amit megtudhattunk.
A köztársasági elnöki hivatal ellenezte, illetve nem javasolta Novák Katalin akkori köztársasági elnöknek, Konya Endrének a kegyelem megadását. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Ezt nem tudtuk. Tehát azt azért lehetett tudni, most az írásbeli megerősítés kapott, hogy Varga Judit igazságügyminisztériuma szintén nem javasolta Konya Endrének a kegyelem megadását, és amit nem tudtunk, a köztársasági elnöki hivatal sem. Tehát Sanda Tamás egy megerősítő nyilatkozatot is tette erről, aki ott dolgozott a köztársasági elnöki hivatalban. Ez ugye azért érdekes, mert hát ezek szerint Novák Katalin akkori köztársasági elnök a saját hivatalának a tanácsa ellenében döntött, és hát azt sem tudtuk, hogy amikor Novák Katalin aláírta a kegyelmi kérményt, még aznap ellenjegyezte Varga Judit igazságügyi miniszter. Tehát van néhány furcsaság, amelyekre hát lehet, hogy illene magyarázatot adni.
Folytassuk itt, hogy ha nem értett vele egyet Varga Judit, akkor miért írta alá?
Igen, ez egy újabb kérdés, tehát én azt gondolom, hogy nem csak Balogh Zoltán, Novák Katalint kellene behívni a ma vizsgálóbizottságba, amelyet a kegyelmi ügy kapcsán terveznek létrehozni, hanem bizony Magyar Péter miniszterelnök egykori házastársát, Varga Juditot is. Neki magyarázatot kellene adnia, vagy illene politikailag, még ha jogilag nem is feltétlenül, legalábbis egyelőre nem, hogy ugyan miért írta alá aznap. Nem figyelt oda, elkeveredtek a papírok, vagy nyomást helyeztek rá valahonnan, hogy írja minél gyorsabban alá.
Hogy történik ez ilyenkor egyébként? Hogy kell ezt elképzelni? Tehát nyilván felterjesztik, ő azt mondja, hogy ezt nem javasolja, aztán visszajön a köztársasági elnöktől, van ott egy tanácsadói testület, akik átnézik, rendbeszedik, készítenek egy kivonatot, és akkor ezek a kivonatok kerülnek végül az igazságügyi miniszter elé?
Ja, van egy kegyelmezési főosztály, amelyik előkészíti az iratokat és bizonyos javaslatokat, illetve összegzéseket készít az igazságügyminiszterhez, és a köztársasági elnöki hivatalban is van egy erre szakosodott hivatal, amelynek pont az a feladata, hogy képbe hozza a döntéshozó politikust. Még azt is tudjuk egyébként, hogy a köztársasági elnök előtt két döntési variáció volt, és azt a variációt Novák Katalin így áthúzta, amelyik azt mondta, hogy ne adjon kegyelmet Konya Endrének.
No, nyilván itt majd elindul egy vizsgálat ezzel kapcsolatban, mindenkinek a felelősségét megállapítják, vagy nem állapítják, meg nem tudom, majd beszélünk róla akkor, amikor aktuális lesz, illetve kiderül az, hogy kinek mekkora felelőssége volt, miben mulasztott, és ezt a jog hogyan szankcionálja. De van még itt egy másik dolog, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Ugye a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy köztársasági elnök úr ne várjon a kormány utasítására, ön egy külön hatalmi ág képviselője, hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát még ma. Az lenne a kérdésem, hogyha valóban külön hatalmi ág, akkor a miniszterelnök adhat-e utasítást a köztársasági elnöknek, hiszen nincsen fölé rendeltségi viszony. Helyes-e az, hogy a köztársasági elnökre teljesen mindegy, ki a köztársasági elnök, bárki is bármilyen módon nyomást gyakorolhat?
Magyar Péter kérést fogalmazott meg Süjog Tamás elé, ha jó indulatúak vagyunk, akkor akár így is lehet.
De az, ez szokatlan kérés. Az utasítás az kérés?
Hát, hogyha most jogászkodnánk, akkor azt mondanám, hogy utasításra nem kerül szól, mert Magyar Péter Facebook posztjában nem volt olyan szó, hogy utasítom a köztársasági elnököt, ő egy határozott elvárást fogalmazott meg, ez is szokatlan egyébként. Azt azért látni kell, hogy Magyar Péter nem sokban nézi Súlyog Tamás, tehát teljesen egyértelmű.
Súlyog Tamás vagy a köztársasági elnöki hivatalt?
Az RTL-nek is adott interjú, de éppen a Telexnek tegnap este egyértelművé tette Magyar Péter, hogy ő tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, hogy most valójában mennyire tiszteli, nem látok a fejébe, de azt látni kell, hogy Magyarországon hagyománya van annak már 1990 óta, hogy a miniszterelnöki hatalom az igazából meghatározó, tehát lehet mindenféle ájtatos szép dolgokat mondani a köztársasági elnökről, és valóban van a szerepe a nemzet egységének a egyfajta megtestesítésében, és hát mondjuk van egy-két fontos a közélemény által kevésbé tudott hatáskörét, például a köztársasági elnök törvényeket kezdeményezhet, és akár fel is szólhat ebbéli funkciójában a parlamentben, ez adna a köztársasági elnöknek egy aktívabb politikai szerepet, ezzel még nem élt egyikük sem, ha jól emlékszem, vagy legalábbis nem volt szokásban, hogy egymás után terjesszenek törvényjavaslatokat, úgyhogy szerintem nincs annak, tehát Magyar Péter most jelenleg Súlyog Tamás nem tiszteli. Közösségi elnöki funkciót lehet tisztelni, de az az igazság, hogy Magyarországnak sok szerencséje nem volt a köztársasági elnökökkel. Hát legalábbis a legtöbbjükkel nem.
Nem ebbe az irányba szerettem volna vinni a beszélgetést, de akkor felmerül a kérdés, hogy most azon kívül a két-három fontos szerepen kívül mi jelentősége van a köztársasági elnöknek, szükség van-e köztársasági elnökre, vagy fékek és ellensúlyok tekintetében mégiscsak valami szimbolikus erővel bír.
Van egy fontos jogosítványa a köztársasági elnöknek, ami miatt én nem merném egyértelműen gyengének nevezni a magyar köztársasági elnököt, ez az, hogy visszadobhat törvényeket a parlamentnek egyfelől. Ez még egy viszonylag enyhébb, mert hogyha a parlament ugyanazt megszavazza, akkor a köztársasági elnök köteles aláírni a törvénytervezetet. A másik lényegesebb és keményebb jogkör, és ez így van már 1990 óta, az Alkotmánybírósághoz fordulás, tehát normakontrollt kérhet, utólagos normakontrollt kérhet a köztársasági elnök az elfogadott törvénnyel szemben az Alkotmánybíróságnál, és amíg az Alkotmánybíróságnál parkol a törvény, addig az nem tud hatályba lépni, tehát nem alkalmazható a jogszabály. Tehát ez egy elég erős jogosítmány, ezt szokták úgynevezett alkotmányos vétónak nevezni, tehát én leegyszerűsítőnek tartottam mindig is azt a fajta beállítás, hogy a magyar köztársasági elnöki pozíció gyenge, nem erős, ez igaz, de azért van egy-két olyan jogosítványa, amelyik mégsem kizárólag protokolláris szerepet ad a köztársasági elnök.
No, az időnkön túl vagyunk, de azért még itt van egy fontos kérdés, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Így van. Büntető és polgári pereket indít Magyar Péter ellen Gaudi Nagy Tamás, miután a miniszterelnök összefüggésbe hozta őt, ugye K. Endre kegyelmi ügyével. Az ügyvéd szerint a miniszterelnök alaptalanul állította, hogy ő készítette volna a kegyelmi kérvényt, és ezzel megsértette a jó hír nevét. Ez nyilván érthető, hogyha valaki ezt kikéri magának. Ugyanakkor a miniszterelnököt védi a mentelmi jog, amivel ígéretével ellentétben nem mondott.
De a miniszterelnököt védi az igazság is, ugyanis Magyar Péter szó szerint nem említette meg Gaudi Nagy Tamás nevét. Ez magára tette egy utalást, amit Gaudi észrevett, és aztán ő maga mondta, hogy nem ő írta meg a kegyelmi kérvényt, ő a felülvizsgálati eljárásban vett részt, úgyhogy nem világos, hogy a feljelentés milyen jogi alapokra épül, amikor Magyar Péter szó szerint nem emlegette Gaudi Nagy Tamás, de majd hát, ha kiderül a beadványból.
Nyilván ezt majd megtudjuk és beszélünk róla majd a későbbiekben. Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Témánk pedig, hogy aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. Azt kérem öntől, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy a Beneš dekrétumok alapján vegzált magyarok milyen helyzetben vannak most a felvidéken, és mi az, ami tulajdonképpen itt most már az európai parlamenti képviselőket is, vagy képviselőknek is úgy tűnik, hogy felnyitja a szemét.
Elszoktunk már attól, hogy jó híreket kapjunk az európai intézményrendszerből és az Európai Parlament porondjáról, de a múlt heti szerdai ez ilyen volt a felvidéki magyarság számára és az őshonos nemzeti közösségek számára, hiszen meglehetősen meggyőző többséggel az Európai Parlament a Strasbourg-i ülésén olyan állásfoglalást fogadott el a szlovákiai jogállami helyzetről, amelyben felhívja a szlovák parlamentnek a figyelmét és a közigazgatási szerveknek a figyelmét kettő fontos dologra. A szlovák parlamentet arra, hogy a december 11-én elfogadott büntető törvénykönyv módosítás, az úgynevezett Lex Beneš, tehát amellyel félévi börtönbüntetéssel fenyegették azokat, akik igazságtalannak merik nevezni az igazságtalanságot, hogy ezt a jogi helyzetet rendezze, és törölje a büntetőtörvénykönyv említett passzusát. Ez egy üdvözlendő fejlemény. A másik felhívás pedig ugye a közigazgatási szervekre, tehát egészen konkrétan a szlovák erdészeti vállalatra, illetve a szlovák földalapra vonatkozik, és itt arról értekezik az Európai Parlament az állásfoglalásában, hogy azok a földelkobzások, amelyek rendkívüli jogbizonytalanságot teremtenek azzal, hogy utólagosan vesznek el, koboznak el földeket és magántulajdont Szlovákia polgáraitól, azoktól az örökösöktől, ugye, akik felmenőitől 1945 és 48 között nem vették el, illetve akik nem is örökölhették meg ezeket a földeket, hogy ezt a jogbizonytalanságot mégiscsak illik most már rendezni, mert hogy ez nem csak nemzetiségi, hanem jogállami kérdés. Tehát rég láttunk és hallottunk ilyen határozott kiállást Strasbourgban, illetve Brüsszelben, hogyha nemzetiségi jogokról van szó, ahogy említettem, már kicsit meg is szoktunk ettől, tehát a múlt hét szerda hír ilyen szempontból üdvözlendő.
Hogy lehet? Igen, bocsánat.
Amit még fontos talán elmondani, mert ez a kettő, ugye, hogy is mondjam, felhívás, amit megfogalmazott az Európai Parlament, de a másik az pedig az egy elvi kérdés, hogy összekötötték a jogállam helyzetét, a jogállamiság állapotát, úgymond a kisebbségek jogi helyzetével. Bármennyire is nem szeretem ezt a szót, hogy kisebbség, de most az egyszerűség kedvéért, tehát ugye nemzeti közösségekről, a felvidéki magyarságról beszélünk. Tehát, hogy az a demokráciának, meg a kormányzásnak, meg a jogállamiság helyzetének a fokmérője, tehát, hogy a minőségének az egyik ilyen fokmérője, hogy milyen a jogállása a nemzeti közösségeknek, és így explicite ez még az Európai Parlamentben kimondva, vagy leírva nem volt. Tehát ez üdvözlendő, és ez egy kiváló érvet, egy kiváló, hogy is mondjam, jogalapot vagy jogcímet ad nekünk, felvidéki magyaroknak, hogy ha adott esetben a nemzetiségi iskolahálózatról, nyelvi jogokról, kollektív bűnösség elvének a törléséről beszélünk, akkor mi hivatkozhatunk a szlovákiai belpolitikában arra, hogy egyébként ez nem csak nemzetiségi kérdés, kedves szlovák politikusok, hanem ez bizony jogállamisági kérdés is. Mi ezt mondtuk korábban is, és most már az Európai Parlamentben is van erről egy állásfoglalás. Úgyhogy van azért remény, van azért remény.
Egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, mert ugye, hogyha az Európai Uniónak megnézzük a kisebbségekre vonatkozó, nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályait, akkor nagyon tág, nagyon homályos megfogalmazásokat találunk itt a védelemmel kapcsolatban. Lát-e esélyt arra, hogy a közeljövőben pontosítson ezeken a jogszabályokon az Európai Unió?
Hát reméljük, hogy ez egy hosszabb intézkedés sorozatnak az első lépése volt. Ugyanakkor azért az elmúlt évek azért, és mondjam, óvatos optimizmusra adnak csak okot, tehát hogy láthattuk azt is, hogy a Minority Safepack intézkedés csomaggal, ami azért ilyen átfogóan rendezhette volna az európai és honos nemzeti közösségeknek a jogállását, azért az Európai Bizottság sajnos nem boldogult, tehát nem feltétlen következik azért a múlt heti döntésből az, hogy itt eljel mézzel folyó kánán jön az európai és honos nemzeti közösségek számára, de hát én szeretnék kellemesen meglepődni a jövőben. Ez a múlt hét szerdai állásfoglalás, ez egy ilyen lépés volt. Mi ugye továbbra is azon leszünk, hogy odahaza a felvidéken megküzdjünk a felvidéki magyar közösség jogaiért. Ha Brüsszelben és Strasbourgban rímelni fognak az intézkedések a mi törekvéseinkkel, azt pedig csak üdvözölni tudjuk.
Jó, és akkor egy utolsó kérdésként még annyi, hogy mit gondol, hogy az 1945-ben elfogadott jogfosztó rendelet miért van még mindig érvényben?
Van egy fals elfogása a szlovák politikum és a szlovák közvélemény részéről, és pedig ez úgy hangzik, hogy összekötik a állami léttel és még a területi épséggel is a Benes dekrétumoknak a létét. Ami egész egyszerűen nem igaz, mert hogy Szlovákia határait, nemzetközi státuszát, azt nemzetközi szerződések szabályozzák, nem pedig Benes elnöki rendeletei. De ez a szlovák összefogásban egész egyszerűen így szerepel, és ezért nehéz érdemi vitát folytatni a kollektív bűnösség elvének a törléséről. Tehát mi semmi más nem mondunk, hogy a 143 elnöki rendeletből csak azzal a 13-mal kéne foglalkozni, amely a németséget és a felvidéki magyarságot a második világháború után kollektíve jogfosztással sújtotta. És tarthatatlan az, hogy erre történelmi dokumentumokként hivatkoznak, így nyert felvételt Csehország és Szlovákia és az Európai Unióban, hogy azzal hivatkozott a koppenhágai kritériumok vizsgálatakor, hogy ezek mindössze történelmi dokumentumok, és nem alkalmazzák őket. Csak ugye az elmúlt években kiderült, hogy látszodát mégis alkalmazzák, mert földeket koboznak el örökösöktől. És ez tarthatatlan, mindössze ennyit kéne rendezni. Tehát, hogy mindössze le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, hogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazságnak a megléte, tehát nem csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
Móbik László, a Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk, köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 52 perckor pedig külpolitikai kérdésekkel folytatjuk. A következő percekben vendégünk Szent Iványi István külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát Magyarország egy teljesen más külpolitikai irányt kíván folytatni a következő években. Nézzük meg először a legsürgetőbbeket. Ugye itt van Ukrajna kérdése, akivel rendez, vagy amivel rendezni kell majd a kapcsolatokat. Még a választások előtt ugye az ukrán vezetés azt várta, hogy akkor, hogyha a Tisza párt megnyeri a választást, akkor abban az esetben tulajdonképpen már a nap is másképp süt, meg lesz a 90 milliárdra az aláírás, vagy a jóváhagyás, aztán megadja Magyarország a jóváhagyást tulajdonképpen az uniós csatlakozásra is. De aztán kiderült, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, mert ugye a magyar kormánynak is vannak feltételei. Mit kér Ukrajna, és mit ad Magyarország, vagy fordítva?
Igen, hát itt arról van szó, hogy Magyarországnak vannak ebben elsősorban feltételei, ezek alapvetően a kisebbségi jogok helyreállítására vonatkoznak. Nyilván senki nem azt várja, hogy ezt napokon belül teljes egészében helyre kell állítani, vagy helyre lehet állítani, de azt igen, hogy elinduljon ez a folyamat, már megkezdődtek a szakértői tárgyalások, sőt, Orbán Anita külügyminiszter már tárgyalt Szibika ukrán külügyminiszterrel, terve van véve egy magyar Péter Zelenszkij találkozó, tehát itt is elindult valami. Abból érdemes indulunk, hogy mind a három félnek, itt arra gondolok, hogy Ukrajna, Magyarország és a kárpátai magyarságnak egyértelműen az az érdeke, hogy normalizálódjon a kapcsolat. Ez kölcsönös és közös érdek, talán a leginkább és a legfontosabb ez a kárpátai magyarságnak. Én magam többször jártam az elmúlt időszakban ott, és azt tapasztaltam, azt kérték, mondták az ottani magyarok, hogy nekik nagyon rossz az a feszült viszony, ami a két ország között van, ők kérik, hogy ezen enyhítsen a következő kormány.
Ez nyilván rajtuk csapódik le.
Mert rajtuk csapódik le, ez teljesen nyilvánvaló, és ők egyébként nagyon szeretnének az Európai Unió tagjai lenni. Egy tavalyi felmérés azt mutatta, hogy a kárpátai magyarság 83%-a támogatja a tagságot. Ez azért lényegesen magasabb, mint amennyire az ukránok támogatják, az 71 néhány százalék. Tehát ők a leginkább érdekeltek ebben, ezt nem is akarja akadályozni Magyarország. Ugyanakkor az az álláspontja az új magyar kormánynak is, hogy reális álláspont, hogy ennek a normál menetben kell történnie, tehát nem azonnal, nem holnap, nem gyorsítva, hanem ahogyan az volt sok más esetben, ez lehet 5 év, 10 év, nem tudjuk mennyi, induljon el a normális eljárás, és majd meglátjuk, hogy mikor ér el odáig, ahogy tag lehet Ukrajna.
Beszéljünk még egy kicsit a kisebbségi jogokról. Milyen jogokat kell biztosítani a kárpátaljai magyaroknak, vagy az Ukrajnában élő magyaroknak ahhoz, hogy rendeződjön a két ország közötti viszony?
Hát leginkább itt a nyelvi jogokról van szó, tehát a nyelvhasználati jogokról. Az iskola ügy az tulajdonképpen rendeződött 2024 decemberében, tehát egy külön rendelettel. Itt lehet esetleg azt kérni, hogy ezt törvénybe is iktassák, de valójában ma fönnmaradtak nem csak a magyar, de a román és a lengyel iskolák is. Tehát az európai uniós nyelveken tanító iskolák kivételt képeznek a törvény alól. Ez pozitív, ez rendben van. Viszont a nyelvhasználat kérdése a közintézményekben az nem rendezett. Ugye van egy nyelvtörvény, ami előírja, hogy ukránul kell mindenütt, olyan helyeken is, mert sajnos ebből már nem sok van, de van, ahol magyar többség van, vagy nagyon jelentős számú magyarság él, ezt meg kell adni számukra, ez számukra egyértelmű. Én itt ezt láttam egy olyan pontnak, ahol mindenképpen előre kell lépni a két ország tárgyalásain. És hát ugye azért is fontos az, hogy normalizáljuk ezt a viszonyt, mert azért abban reménykedünk, és lehet, hogy erről most még szót fogunk ejteni, hogy előbb-utóbb azért bekövetkezik egy fegyvernyugvás. Ha ez bekövetkezik, akkor jó, akkor biztos, hogy elindul egy újjáépítés, és hát ebben szerintem a magyar gazdaságnak is lehetne szerepe, ha a viszonyok normálisak, és hát ezt szeretnénk.
No, nyilván a fegyvernyugvásról még nem sok mindent tudunk, de azért folytassuk akkor ezzel a kérdéssel, még lett volna. Nem, folytassuk ezzel a kérdéssel, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy például az orosz-ukrán háború megoldásában kinek lesz felelőssége, ki lesz az a tárgyaló partner, akit elfogad majd Oroszország is, illetve Ukrajna is. Ez egy fontos kérdés lesz.
Hát ez nagyon fontos kérdés, és erről egy fontos tárgyalás lesz a héten. Szerda-csütörtökön lesz egy külügyi tanácsülés, egy ünzett Gimnich típusú tanácsülés, tehát ez azt jelenti, hogy kötetlen eszmecsere, nem fognak döntést hozni, de ez a döntés előkészítés. Szól. Ennek a lényege az, hogy az Európai Unió most először úgy tűnik, hogy változtatott az eddigi álláspontján. Idáig az ott az álláspontja, hogy ő támogatja Ukrajnát, nincs külön vélemény erről a kérdésről, amit Ukrajnának jó, az jó nekünk is, tehát az Európai Uniónak is. Most úgy tűnik, hogy vitatkozni fognak arról, hogy milyen álláspontot foglaljon el ebben a béke közvetítésű ügyben az Európai Unió, és talán már arra is sor kerül, nem most, hanem a közeljövőben, hogy kijelöljék a tárgyalófelet. Ma még nem lehet tudni, hogy ki lesz az, ugye különböző nevek röpködnek.
Beszéljünk ezekről a nevekről azért.
Igen, hát Angela Merkel az egyik, akit sokan emlegetnek, de ő nem valószínű, hogy ezt megkapja, ezt a posztot, mert részben Merz kancellárral nagyon rossz a viszonya. Mi azt tudjuk, hogy közöttük bár egy pártba tartoznak, de nagyon feszült a viszony. Másrészt az ukránok sem szeretik igazán, ugye hozzákötik azt, hogy 2008-ban ő volt az egyik, aki megakadályozta Ukrajna NATO csatlakozását a bukaresti csúcstalálkozón, illetve a Minsk 2 megállapodást ő hozta tető alá Sarkozy elnökkel, bocsánat, Hollande, de francia elnökkel közösen, és hát az ugye nem egy nagy siker, hát abból lett aztán háború, úgyhogy én szerintem nem ő lesz. Mario Draghi nevét is emlegetik, róla meg azt mondják, hogy kitűnő gazdasági szakember, ugye a központi bank elnöke volt, volt olasz miniszterelnök is, de hát nincs tapasztalata Ukrajnával, Oroszországgal, ilyen típusú konfliktusokkal. Leginkább most az új név merült fel, Alexander Stubb, finn elnök, volt miniszterelnök, volt külügyminiszter, nekem egyébként képviselőtársam volt az Európai Parlamentben, van egy személyes kapcsolatom is. Az ő szerintem egy jó tárgyalófél lehet, őt is emlegetik, de még ma nem lehet tudni, hogy ki lesz a tárgyások vezetője.
Mi fogja ezt eldönteni?
Hát ezt a tagállamoknak kell eldönteni, minősített többséggel. Tehát aki mögött egy egyértelmű többség összeáll, az lesz majd a tárgyalófél, de egyelőre most abban kell dönteni, hogy mi legyen az álláspont. Mert ugye ha az az álláspont, hogy mi az ukránokat támogatjuk, és csak nincs önálló véleményünk, akkor nem tud közvetíteni. A közvetítő az, aki többé-kevésbé semleges, hogy van egy olyan javaslata, ami kompromisszumos, tehát ami egyik félnek az érdekeit sem teljességgel tükrözi. Mert nyilvánvalóan közelebb fog állni Ukrajnához, mint Oroszországhoz.
Az a rossz hírem, hogy most sajnos letelt a rendelkezésre álló időnk, de még szerettem volna kérdezni ugye a NATO-val való kapcsolatról, illetve a V4-ekről, de majd legközelebb sort kerítünk erre. Szent Ivány István külpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm a lehetőséget.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 26-án, kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Néver Igor és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés.
Az utas tájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígéri a közlekedési miniszter.
Nagyon magas lesz az UV-sugárzás ma is, mondjuk a részleteket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka.
A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnökké válás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. A tervek szerint már csütörtökön aláírhatják az erről szóló megegyezést. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ezt a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével. Hozzátette, új vagyonnyilatkozati rendszer dolgoznak ki, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is vonatkozik majd.
Rövid határidő áll rendelkezésre az uniós támogatások lehívására, miközben Magyarországnak jelentős reformokat kell végrehajtania. Erről írt a Politico. A részletekről Berek Patricia számolt be Brüsszelből.
A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is. A Politico szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a Politico. A Euronews szerint a fővitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását.
6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója 24.hu-nak azt nyilatkozta, a hormuzi szoros blokkádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni.
Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakban kerozinhiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani.
Az utas tájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön.
Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófavédelem vezetőjével együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett, de azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 7:30-től reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen dek a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését, ebben bizonyos gyümölcsfajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
Nagyon magas lesz az UV-sugárzás ma is, akár már 1/4 óra alatt leéghetünk a napon. Kovács Anikó bőrgyógyász arra figyelmeztetett, hogy a bőrdaganatok kialakulásának esélyét erősen növeli a többszöri leégés.
A szakember elmondta, még nagyobb kockázatot jelenthet a későbbiekben, ha a napsugárzás hatására hólyagok is megjelennek a bőrön. Hangsúlyozta, viseljünk kalapot és használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet.
Azoknak, akik nem szeretnek gyakran kenekedni, nekik ezt tudom ajánlani, hogy reggel mielőtt elindulnak, akkor egy 100-faktoros nappallal kenjék be magukat, és így azért csak egy későbbi időben kell újra kenegetni magukat. Érdemes egyébként az árnyékot keresni, amikor csak lehet azért a naptól elmenni, főleg ugye a 11 és 3 közötti órákban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a belső szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason Budapest felé 60 térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 470-es főúton Békés belterületén, a 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 3 kilométeres a torlódás az M43-ason az M5-ös felé, a 31-es kilométernél a külső sávban tengelysúly mérés miatt. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen mindkét irányban, Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-esen Budapest irányába a Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-esen Üllő térségében a főváros irányába, és az M7-es bevezető szakaszán Török-Bálint térségében.
Budapesti információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban, a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a harmadik kerületben a Farkas-Torki úton a Bécsi út közelében. Műszaki hibás jármű vesztegel a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Néver Igor és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposváré lett. Három játékosunknak is véget ért egyesben a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A mieink 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, a csatár így értékelt.
Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorosát tudtuk tenni, az önmagáért beszélünk. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk olyan nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. Szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind pozitívok. Ez a hoki, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk készíteni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
Nemzeti Sport Krónika.
A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvár élet, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még második ligás, 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során először bronzot. A szolnokiak csapatkapitánya Pallai Tamás 13 ponttal vette ki részét a szombathelyi győzelemből, Kósós Kristófnak nyilatkozott.
Te voltál a leghangosabb talán az előző meccs után azzal kapcsolatban, hogy nincs még vége, hiába esett ki Somogyi Ádám. Na de azért itt a második fél időben komoly változtatásra volt szükség. Mi vezetett sikerre szerinted végül?
Az, hogy elhitte a csapat, az, hogy a edzésen is, meg a rehabilitációs napon is mindent úgy csináltunk, ahogy eddig. A munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcállása, nincsen vége, ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzésre, ami egy nap kihagyás után fog következni, úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falko is nagyon fel fogja szívni magát, mi is, ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
De érdekes szakaszai voltak a meccsnek, mert talán mintha egy picit ideges lett volna az elején a Szolnok, aztán a Falkónak volt egy 15-0-ás második negyed kezdése, a legvégén pedig Bánsz valahogy felébredt, nem tudom a semmiből. Te hogy élted meg ezt a hullámvasutat?
Egy döntő az akkor jó, hogyha tele van ilyen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, hiszen ez azt mutatta, hogy mennyire kiélezett ez a találkozó, mennyire közel van ez a két csapat egymáshoz, és hogy mekkora volt az intenzitása. Akkora intenzitással játszottunk, amekkorához talán nem voltunk hozzászokva a szezon során ennyi fizikális kontakthoz, ennyi futáshoz, és ebből ugye a hibák következtek mindkét oldalon. Szerintem ilyen meccsre is lehet majd számítani a következőn is. Az a lényeg és az a kulcsfontosság, hogy ezeket a hullámokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni közben, mennyire tudunk pozitívak maradni, mennyire nem esünk egymásnak, hanem inkább összezárunk, és csapatként tudunk játszani ilyenkor is.
Mindkét csapat nyert már a másik csarnokában, de azzal, hogy most egy ilyen meccset megnyertetek Szombathelyen, valamennyire lélektani előnybe kerülhettek az utolsó előtt?
Mi próbálunk úgy gondolkozni, hogy az eszünkre hallgatunk, és nem a szívünkre. A szívünk az nyilván visz minket a pályán, de nem szeretünk olyanokba belegondolni, hogy most miért vagy hogyan lehet előnyünk, hanem akár itt játszunk, akár otthon, minden meccset szeretnénk mindig megnyerni. Nyilván ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Nem gondolom, hogy ez akkor előnyt fog jelenteni egy ötödik mérkőzésen, ugyanakkor nagyon jó lesz a saját szurkolóink előtt játszani, de én nem érzem azt, hogy az ötödik mérkőzésen ez akkora brutális előnyt fog jelenteni. Én azt szeretném remélni, hogy ha nyerünk, akkor azért tudnánk nyerni, mert jobb csapat vagyunk, és nem azért, mert éppen a hazai pálya minket szolgált. És ugyanígy, ha kikapunk, akkor valószínűleg azért kapnánk ki, mert jobb csapat a Falko.
A Szolnok férfi kosárlabda csapatának kapitánya Pallai Tamás után a Falko legeredményesebb játékosa, a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő negyedik mérkőzését Korsós Kristófnak.
A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falko. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. Védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt mind a kettőben. Sajnálom, ez van.
A negyedik negyedben talán mentálisan veszítette el ezt a meccset a Falko. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosarat, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosarakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
Elsősorban a regenerációra, lesz edzésünk, videózásunk, jellemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
A bronzérem sorsa tehát már eldőlt az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc ötödik találkozójára Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a harmadik helyet a bajnokságban. A tavaly még második ligás, 2004-ben bajnok somogyiak, 22 év után szereztek tehát újra érmet, történetük során először bronzot. A kaposváriak mestere Zunics Branislav nem csak a meccsről, hanem az idényről is beszélt.
Hatalmas siker a mi csapatunk számára. A játék alapján, meg az egész szezon eredményekkel teljesen megérdemeltünk. Talán a második meccs Pakson nem volt annyira kielezett, de mind a négy nagyon kielezett meccs volt. Ezen a meccsen a nüanszok döntetek. A kritikus pillanatokban, főleg a védekezésben jöttek a magyar játékosoktól. Nagyon nagy dolgok láttunk ott. A csapat új az első osztályban, de mind a két évben úgy dolgoztunk, hogy nem csak ezek a játékosok voltak fontosok, akik statisztikák szerint lehetett kiemelni, nagyon-nagyon sok olyan játékosunk van, aki elfogadta azt, hogy nagy statisztika nélkül is tud részt venni jó eredményből, és innen azért nekik is gratulálok, és ez a csapat megérdemelte ezt a bronzérmet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és négyszetben győzött. Bondár Anna nagy csatában három játszmában maradt alul az ukrán Jelena Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubicstól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
Elfogytam egy kicsit fizikálisan, és Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni. A vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelena Svitolina elleni meccsét.
Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőszett 6-7-es vereség, mint Madridban Andrével ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés. Voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gémbe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a gém kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal is lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. A szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bola Bendegúz gólpasszal járult hozzá a Rapid Wien labdarúgó csapatának 3-0-ás győzelméhez a Ried ellen, ezzel a bécsiek indulhatnak a konferencia ligában. A magyar játékos végig a pályán volt. Dejan Boldor, a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencént is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot és feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a 3. percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során 3. szerepelhet az élvonalban. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Komlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Komlóverzum.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Jó reggelt, Magyarország, Csete Beátával.
Jó 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, szövegíró osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok mindenkinek. A magyar nyelv képességéről szólok. A hang által keltett kép a képzeletünkben a magyar nyelv képessége által tudatosul és jelentéssel bír. Így a beszéd hangjait képességünk szerint képesek vagyunk képpé alakítani és látva értelmezni, megérteni. A jó meglátású fogalom eleve képhez köti a minőséget. Mi képnyelvet beszélünk. Lap áttol. Vagyis egy lapot áttol az egyik helyről a másikra. Valóban azt mondjuk ki, amit a szemünkkel valóban látunk. Egyéniség. Egy én is ég. Igen, ég. Tüzet viszek, nem látjátok. Tüzet viszek, nem látjátok. Mindenkiben ott ég a tűz. A 36,5 fokos tűz. Ez éltet bennünket. Ha pár tizeddel arrébb megy, már lázasak, betegek leszünk. Ettől a tűztől minden ember egy megismételhetetlen csoda. Ahogy mondja a magyar ember, kicsoda, kicsoda vagy te. Nincs még egy nemzet a földön, az egész világon sincs, amely csodának tartja a másik embert. Egyedül csak a magyar. A magyar pedig a magyarnak magyaráz. Nincs a földön még egy nép, amely tudás átadásának igéjét a saját nemzetének nevével kezdi magyarázni. Nincs még egy nép, amely így mondja. Külföldön, ha elénekelek egy magyar népdalt, és vannak, akik nem is értik a szövegét, a dal elhangzása után azt kérdezik tőlem, hogy honnan jöttem. Mondom, Magyarországról. Nagyon szép lelkű nép élhet ott, akinek ilyen szépek a dalai. És akkor kihúzom magam, és hálát adok a Jóistennek, hogy ide születhettem, Kentek közé, erre a földre, Magyarországra. Tellerede mondta, aki tud magyarul, az a számítógépen előbb old meg egy feladatot, mert a nyelv logikája segíti. A számítógép magyar nyelven megálmodott magyar logikájú rendszer. Neumann János találta fel.
Napi jegyzet című rovatunkban Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, szövegíró osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, a jegyzet pedig visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Ferenc körúton az Üllői út előtte a Margit híd felé. Csak a külső sáv járható lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztege le a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban, a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M43-as autópályán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél a kéthalmi pihenő helyen történő tengelysúlymérés miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki a külső sávban. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Derült napos száraz időre kell ma számítani, viszont megélénkülhet az északi szél, ez hozhat egy kis felfrissülést. A legmagasabb nappali hőmérséklet ugyanis 27 és 33 fok között alakul. Fél kilenc múlt 2 perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Néver Igor.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ez a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy új vagyonnyilatkozati rendszer dolgoznak ki, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is kiterjed. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. És végül fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Lássuk először, hogy mi történt a tegnapi nap folyamán a tőzsdéken. Pünkös hétfőn Európában egyáltalán a megkönnyebbülés dominált a piacokon. A befektetők azt árazták, hogy közelebb kerülhet egy amerikai iráni megállapodás, amely enyhítheti a közel-keleti feszültségeket, és újra stabilabbá teheti az olajpiacot. Ez azonnal meglátszott a részvényeken, az olajár esése egyszerre juttatta levegőhöz a légitársaságokat, a bankokat és az egyéb ehhez szorosan köthető egyéb papírokat. A frankfurti tőzsde vezető indexe több mint 2%-os emelkedéssel zárt, a madridi tőzsde még ennél is nagyobb erősödést produkált, és a páneurópai index is nagyjából 1%-os pluszban fejezte be a napot. Ezzel lényegében le is dolgozta a közel-keleti konfliktus kezdete óta elszenvedett veszteségeit. A napüzenete tehát egyértelműen az volt, hogyha egy kicsit csökken az olajára, befektetők újra hajlandók kockázatot vállalni. Az amerikai részvénypiacokon a tegnapi napon nem volt rendes kereskedés, mert Amerikában az úgynevezett Memorial Day, az emlékezet napja elnevezési ünnep miatt zárva tartottak a tőzsdék. Ezen a napon az elesett amerikai katonák emléke előtt tisztelnek országszerte. Tehát nézzük meg, hogy pénteken, azaz az utolsó rendes kereskedési napon mi történt. A Dow Jones ipari átlag emelkedéssel, 6%-os emelkedéssel zárta a napot. A technológiai részvények mutatója is 2%-os nyereséggel zárt. Vagyis a Wall Street a hosszú hétvége előtt pluszban hagyta el a pályát. A hétfői hangulatot mégis lehetett érzékelni, a határidős jegyzések emelkedtek, miközben az olajára esett. Lássuk, hogy a héten mi várható Amerikában, előkerülnek majd a makroadatok, a fogyasztói bizalom, a lakáspiaci számok, a frissített növekedési adat és az inflációs mutatók mind befolyásolhatják, hogy az amerikai piacon a keddi kereskedésben mi fog történni. A magyar részvénypiacon május 25-én szintén nem volt kereskedés, a pünköst hétfő a budapesti értéktőzsde naptárában szűnnapként szerepel. Ezért itt is a május 22-i záróadatokat nézzük meg. A BUX az nap, azaz múlt hét pénteken eséssel zárt, az OTP papírjainak az esése hatott rá leginkább. De hát a magyar piac ugyan pihenő napot tartotta, a nemzetközi háttér közben sokat változott hazánk körül. Európában erősödtek a részvények, ugyanazt tudjuk, hogy az olajár is esett, a kockázatvállalási terv javult. Ez pedig a mai napra fontos iránytű lehet a BUX számára is. Ma reggel Európa óvatosabb hangulatban kezdte a kereskedést, ugyan az előző napi erős emelkedés után. Ma reggel ugyanis új amerikai katonai csapások hírére ismét drágult az olaj, a Brent árfolyama is 98 dollár körüli szintre kapaszkodott, a dollár pedig menedékdevizaként erősödött. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel 1 euró 356 forintba, míg egy amerikai dollár 306 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Az elmúlt pár hétben nem akármilyen vendégei voltak a washingtoni magyar közösségnek. Karikó Katalint, Kapu Tibort és Csás Simonyit is vendégül láthatták. Nárai Balázs összeállítása.
Híres vendégei és kiemelt programjai voltak a washingtoni magyar közösségnek az elmúlt hetekben. A programok között szerepelt a Magyarországról érkezett marslakók kiállítás megnyitója, valamint az amerikai magyar koalíció szupergálája, amit az amerikai kongresszus könyvtárának hatalmas klasszikus főépületében tartottak, a Kapitólium szomszédságában. Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikus, Philadelphiához közeli otthonából érkezett férjével, és díszvendége volt már a marslakók kiállítás megnyitójának. A magyar tudomány eredményeit, 55 tudós munkásságát bemutató interaktív szabadtéri tárlat Washington belvárosában a Kossuth Ház, a Magyar Központ előtt látható egy hónapon keresztül. Karikó Katalin ebben az értelemben kiállítási tárgyá vált, hiszen ő is szerepel a bemutatott tudósok között.
Hát hihetetlen, hát én most se tudok e fölött elmenni, hogy hát nem tudja, hogy mit hoz neki a jövő, és itt van, itt vagyunk Washington utcáján, és itt van egy kiállítás, szóval ez fantasztikus dolog, örülök nagyon.
Akár az a tudományterület, amelyen ön dolgozik, kapcsolódhat például a Marshoz, és a marslakókról beszélünk, lehet, hogy néhány évtizeden belül nem csak egy ilyen elrugaszkodott gondolata a marslakó, hanem emberek lesznek a Marson is, és ehhez sok-sok tudományágnak az együttműködése szükséges.
Hát lehetséges. Én azért hogy nem szoktam ennyire a nagy világba gondolkodni, úgyhogy inkább ilyen földi dolgokat részesítek előnybe, úgyhogy
ki tudja.
Én lennék mindig az utolsó ember, aki valakinek azt mondja, hogy át azt nem lehet megcsinálni, mert olyan sokszor hallottam én magam is, úgyhogy én nem mondom senkinek se, hogy az lehetetlen.
Ezekben a napokban mi az, ami a figyelmét tudósként leginkább leköti, izgatja?
Részben az, hogy jutottunk ide, hogy a kutató és a tudomány azt azt már az átlagember nem respektálja, és hogy hogy jutottunk ide, és hogy mit lehet ezért tenni, hogy ez ne következzen be a jövőbe, és hogy javítsunk ezen, és hát ezért próbálok könyvtárakba, meg egyéb helyeken átlagembereknek beszélni arról, ami őket érdekli, tehát a tudomány területén is elmagyarázni, mert ezt nem tettük meg, és úgy érzem, hogy ezért van, hogy itt Amerikában is elveszítette a respektjét a tudomány.
Egy-egy ilyen kiállítás is segíthet ebben.
Igen, gyerekek is itten vidámak és fellelkesednek, és ők is akarnak lenni kutatók, és hát ez nagyszerű dolog.
A 2023-as orvosi Nobel-díj kitüntetettje néhány nappal később az Amerikai Magyar Koalíció Amerika 250 elnevezésű gálavacsoráján is részt vett, ahol megkapta az Amerikai Magyar Alapítvány George Washingtonról elnevezett kitüntetését. Majd a díjátadót követően is nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
Örültem, ilyen sokan összegyűltünk, magyarok, amerikaiak, és mint mondtam, ugye mi valójában az amerikai áloméletet éltük valójában, nem? Hát nagyon nehéz volt, persze, de végül is elértük azt, amit célul tűztünk ki, és hát ugye a lányom az amerikaiak hajójába evezett és nyert olimpiai aranyérmet kétszer is, és hát én is egy amerikai egyetemen dolgoztam, és ott dolgoztam ki a alapjait annak a eljárásnak, ami hasznosítottak a COVID vakcina esetén is, meg más terápiás RNS-ek alkalmazására is használják. Úgyhogy mi hozzátettünk itt is, ott is, amit tudtunk a munkánkkal, és hát nagyon örülök.
Néhány évvel ezelőtt beszéltünk arról egy interjúban, hogy korábban arról volt szó, hogy önök voltak a férjével büszkék az olimpiai bajnok lányára. Most azért mind a ketten büszkék lehetnek kölcsönösen egymással, és akkor ez kiegyenlítődött, ez a viszony ebből a szempontból?
Hát azért egymással mindig ugye vetélkedünk. Például amikor a Nobel-díjat kaptam, ugye akkor a lányom a legszebben fölöltözöttre szavaztak a tévénézők, úgyis aztán utána meg elment Magyarországra, ugye, és Magyarországon tavaly nyáron egy szobrot avattak neki. Nekem még nem avattak szobrot, úgyhogy csak ilyen kis egészséges versengés van köztünk.
A gálaest magyar hírességei között volt két űrhajós is. Sár Simonyi, aki kereskedelmi űrutazóként járt a nemzetközi űrállomáson már több mint 20 évvel ezelőtt, és Kapu Tibor, aki tavaly kutató űrhajósként dolgozott az űrállomáson. Tapasztalataikat is megbeszélték a mikrofon előtt.
Telepindító állás, akkor majd azt fogom csinálni. Ez telepklaus
perc. Mindig megkérdeztetem az urakat, hogy megosztották a tapasztalatokat.
Természetesen. Sokat beszéltünk, hogy mi a könnyű, mi a nehéz, mire kell vigyázni.
Ezeket a gyakorlati tapasztalatokat?
Inkább olyan vidám tapasztalatok, de mind a kettőnknek hasonló kiképzésünk volt.
Nagyon hasonló.
És a fölkészülés is hasonló volt. Tehát sok újat egymásnak nem tudtunk mondani, de nagyon jó visszaemlékezni és jó időket felidézni.
Ez így van, de azt szeretném hozzátenni, hogy nagyon szerencsésnek tudhatom magam, hogy Bercitől és Charles-tól kérhettem tanácsokat még az utazás előtt, és meglepetésként nekem küldtek videót is, többen is, köztük Charles is, aki egyébként azt mondta nekem, hogy arra, hogy felkészüljek, tegyek téglát az ágyamnak a lába alá, mert akkor meg tudja az ember dönteni a fejét, és akkor kicsit már tudja szokni kvázi a súlytalanságot, persze nem teljesen ugyanazt, és csak azért nem tettem meg, mert már későn kaptam meg üzletet, és téglát nem tudtam magam vinni a karantén. De egyébként megtettem volna. Lényeg, tényleg nagyon szerencsésen tudhatom magam, hogy ilyen hatalmas emberekkel találkozhatom, és kérhetem tőle tanácsot, mint Charles Simonyi.
Nem tudom, hogy hatalmasról lehet szó hitte.
Szerintem
de igazad van, hogy még a út előtt az más volt,
igen.
Mert akkor még nekem volt valami kis előnyöm,
igen.
Hogy olyanokat tapasztaltam, amit a nem űrben járt ember tényleg nem tapasztalhatott.
És egyébként milyen izgalmas, hogy itt Washingtonban pedig itt találkoznak a koalíció kollégák.
Szerintem ez természetes, hogy találkoztunk már Houstonban is, és Budapesten is, és remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni.
Én pedig ugyanezt remélem, tényleg büszke vagyok arra, hogy Charles-szel ilyen jó barátságot ápolunk, úgyhogy minden olyan lehetőséget, amikor találkozhatok a szívemmel, nagyon mélyen dédelgetem.
Charles Simonyi munkásságát, mint a világot meghatározó fejlesztőmérnök és a magyar közösség elkötelezett támogatója. Spirit of America 250, azaz az Amerika lelke, vagy Amerika szellemisége 250 kitüntetéssel ismerte el az Amerikai Magyar Koalíció.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 45 perc az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri a Tisza kormány, de mit szól ehhez az Európai Unió, amely éppen emiatt rót ki súlyos pénzbüntetést Magyarországra? Ezt a kérdést pedig a Migrációkutató Intézet tette fel legújabb elemzésében, és erről beszélgetünk Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, ugye nincs Magyarországon migrációs válság, ennek az az oka, hogy az előző kormány határozottan védte az ország határokat és védte az ország állampolgárait. De mi jön ezután? Már csak azért is érdekes ez, mert ugye június 12-én életbe lép Európában az új migrációs paktum, vagy menekültügyi paktum. Ennek köszönhetően, vagy ennek következtében pedig vagy befogad egy ország, amire életéhez szabottan érkezőket, migránsokat, vagy pedig fizet. Mi történik majd Magyarországon?
Igen, bontjuk kétszerre a kérdést. Az egyik, hogy Magyarországon a lakosság valóban nem érzi, hogy migrációs válsághelyzet lenne, de ha megnézzük az Európai Uniót és az érkezés számokat, vagy a beadott menedékkérelmeknek a számát, akkor továbbra is fenntartatjuk azt, hogy Európában migrációs válság van, és nem nagyon látjuk azokat a trendeket, ami alapján ez változna a következő években. Ugye a másik kérdés, ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel. Ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, és 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valami szinten, valamilyen formában elkezd működni.
Bocsasson meg, itt álljunk meg egy pillanatra, a felkészülést említette, mire és hogyan kell felkészülnie egy tagországnak?
Igen, ugye az új paktum bevezeti az úgynevezett határnál lefolytatott eljárás fogalmát, ami azt jelenti, hogy a frontországok különféle eljárási kvótákat kaptak meg. És ezt azért nagyon fontos aláhúzni, ugye ez ugyanúgy egy 30 ezeres szám, mint a szétosztandó 30 ezer menedékkérő, de még egyszer mondom, ez a frontországokat érinti. Most ugye ehhez megfelelő kapacitásokat kell a határon kialakítani. Ugye ez az a bizonyos 7716 menekültügyi eljárás, egyénre szabott menekültügyi eljárás, amit Magyarország megkapott. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak ahhoz, hogy a paktumnak megfeleljen, 7716 menedékkérő, egyéni menedékkérő eljárását kell tudnia a határon egy időpontban lefolytatnia. Ugye erre nem történt eddig semmiféle előrelépés, és ugye ez sokkal nagyobb szám, ha a kvótát megnézzük, hogy hány menedékkérőt kapna Magyarország, ez pár száz fő. Uram, bocsánat, én megengedem azt, hogy ha Magyarország, a magyar kormány most úgy dönt, hogy a kötelező szolidaritás jegyében tesz valamit, nem veszi át a 200 menedékkérőt, hanem fizeti ezt a 20 ezer eurót. Mert ugye a nap végén a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az 1 millió eurós bírságot, amit Magyarország most már 2 éve fizet, hogyan lehet ezt ettől eltekinteni és elérni, hogy ne kelljen fizetnünk. Viszont, hogy mit tesz mondjuk a kormányzat ezzel a 7700 fővel, ez egy nagy kérdés.
Uh-huh. Az új kormánynak a tervei között, vagy legalábbis most ígéret szintjén az szerepel, hogy továbbra sem lesz bevándorló ország Magyarország, ami azt jelenti, hogy nem fogadjuk be a migránsokat. Na most az Európai Bizottságnak éppen ez volt a problémája az előző kormánnyal is. Milyen mozgástere maradt Magyarországnak, vagy hogyan léphet a következőkben?
Nagyon kicsi a mozgástér, tehát hogy sajnos itt vannak egymásnak feszülő érdekek, és hogy itt nem, tehát hogy itt nem nagyon látszik az, hogy mondjuk a bizottság, még akkor is, hogyha ugye most azt látjuk a tárgyalások kapcsán, vagy legalábbis ez jelenik meg mindkét fél kommunikációban, ezek nagyon jól haladnak, ugye itt a cél nyilván ez összesen majdnem 17 milliárd euróhoz való hozzáférés, de, illetve az 1 millió eurós büntetéstől való eltekintés, de hogy nem nagyon látszik, hogy a menekültügy terén itt bármiféle kompromisszum lehessen. Itt jogszabályok vannak, ezek életben vannak, illetve életbe fognak lépni június 12-én. Itt nagyon kézzelfogható, leírt kapacitásokat kell kialakítani. Ugye csak, hogy megint a hallgatók el tudják képzelni, tehát amikor a két tranzitzóna működött, abban nagyjából 700 embert tudtak egyszerre elhelyezni. 700 embernek a menekültügyi eljárása tudott párhuzamosan futni, itt most több mint 7700 emberről van szó. Tehát ez több száz, több ezer embernek a bemozgatását követelné meg a magyar menekültügyi rendszerbe, ez még 18 tranzitzóna kialakítását követelné meg a jelenlegi számok mellett. Tehát ezeket től a bizottság nem tekintett el, és ráadásul ugye a paktum azért az egy új jogszabálytervezet lesz, tehát könnyen elképzelhető, hogy miközben Magyarország fizeti az 1 millió eurós napi büntetést, mert hogy túl korlátozott a menekültügyi rendszeréhez való hozzáférés, a paktumra hivatkozva újabb kötelezettségszegési eljárások fognak idővel indulni, amik aztán újabb büntetéssel vezethetnek.
Na hát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ebből hogyan van, vagy hogyan lehet kiút a következő időszakokban. Na most, hogyha megnézzük az európai térben, hogy azok a migránsok, akik érkeznek, és mondjuk azok az országok, amelyek felkészültebbek mondjuk, és akkor akár azzal a rendszerrel kapcsolatban, amit ön is említett, vagy a nemzeti jogszabályok összehangolásával már elkészültek, azok arra felkészültek-e, most mosolygott.
Bocsánat, igen. Igen, mert könnyű egy olyan országnak, ami nem frontország valamennyire felkészülni, de igen, mindegy.
Igen, jó. De arra felkészültek-e, hogy az érkezőknek kosztot, kvártét és munkát kell biztosítani?
Hát alapvetően nem, ezt látjuk az elmúlt évekből, sőt, tehát hogy nem is szeretnének fölkészülni, tehát ugye több tagállam jelezte, hogy nem fog átvenni menedékkérőket, hanem inkább fizetni fog ezt a 20 ezer eurós kvótát menedékkérőnként, és azért az is látszik, tehát, hogy ugye itt a 10 millió migrációs szakértő országában élünk, hogy hát nem baj, ha Magyarországra bejutnak, úgyis tovább fognak menni, nem fognak itt Magyarországon maradni. Nem 2015 és 16 van már. Tehát az látszik, hogy például a németek is zárják a határokat. Ugye ideiglenesen, most már évek óta zárnak schengeni határokat, és ez látszik egyébként a Németországban beadott menekültügyi kérelmek számában, és a másik pedig, hogy sokkal jobban pörgetik azt a rendszert, amiben ugye visszaküldik az embereket abba az országban, először érkeztek. Tehát a lengyelek ezzel nagyon sokat küzdenek, hogy a Lengyelország föl Németországba érkezőket, a németek megfogják, és visszaviszik Lengyelországba. Tehát, hogy ez a teher, ez rajtunk lesz. Tehát ne reménykedjünk abból, hogy majd valaki ezt átveszi tőlünk.
Hogy az osztrákoknál is van egy kvóta, hogy mennyi embert vesznek át, vagy mennyit fogadnak be éves szinten, akkor nekik most itt a jogszabályokban ezeket módosítani szükségeltetik?
Igen, az osztrákok most a családegyesítésre vezettek be kvótákat, mert ugye az egyik legnagyobb facilitálója a láncmigrációnak. Tehát ugye a kedvenc példám, ugye Finnországban 49 szomáli élt 1990-ben, ami nem egy markány szám, jelenleg 30 ezer környékén van a számuk, mert a finn kormány egy áttelepítési humanitárius program keretében szomáli menekülteket hozott be, akik a polgárháború elől Kenyába menekültek, viszont ők aztán hozták a családtagjaikat, ők is hozták a családtagjaikat, és hát azért egy finn társadalomban egy 30 ezer szomáli közösség, az már egy jól látható számú.
Akik most érkeznek, honnan érkeznek, és miért érkeznek? Gazdasági bevándorlók, vagy egészen másról van szó, vagy háború elől menekülnek?
Továbbra is azt látjuk, hogy az érkezőknek a többsége az alapvetően gazdasági okokból hagyja el a hazáját. Egyébként, ugye megnézzük az alapvetően rendszerint magas német elismerési rátákat, talán tavaly évben ilyen 80% volt a visszautasított menedékkérőknek a száma, tehát a többség az nem háborús konfliktusok elől menekül, hanem a jobb életreményében jön Európába. Természetesen ott vannak azok, akik is üldöztetés vagy háború elől menekülnek, legyen szó Afganisztánról, vagy éppen Szudánról, de ők a kisebbséget képviselik ebben a csoportban.
Ugye itt kényszermigrációról is beszélünk, önök azt írják, ugye ebben az elemzésben egy rekordot dönt a kényszermigráció is. Ez lenne a kényszermigráció, hogy Európába kényszerülnek, és biztos, hogy ide kényszerülnek? A további kérdések megint felmerülnek, hogy miért nem veszik át őket akár más országok, vagy más ország, vagy kontinensek?
Igen, ugye hosszan beszélhetnénk erről. Ugye itt van egy előremutató kezdeményezés az Európai Unión és a tagállamokon belül, ami ugye egy új listát hozott létre a biztonságos származási országokról, illetve a biztonságos harmadik országokról, és ez a szigorítás, ha végül életbe fog lépni, az fogja jelenteni, hogy jogilag elvileg sokkal több embert lehet majd kiutasítani, illetve sokkal több kérelmezőnek a kérelmét nyilváníthatják a hatóságok befogadhatatlannak, mert biztonságos országokon jöttek át. Tehát ez üdvözlendő. Ugyanakkor a jelenlegi jogszabályok szerint is ugye több százezer embert kellene tudni visszadeportálni, viszont ugye ha az adott állam azt mondja, hogy ő nem fogja visszafogadni őket, hol vannak a dokumentumok, bizonyítsák, hogy tényleg átkelt a területén, akkor onnantól kezdve az Európai Unió első körben nem tett semmit. Persze használhat kényszerintézkedéseket, de ezt eddig is használhatta. Tehát, hogy a nagy kérdés az lesz, hogy lesz-e valódi szándék arra, hogy ne csak a mézes madzagot, hanem a botot is használják ebben a történetben.
Na, hát 3 hét múlva ugye életbe lép akkor az Európai Uniónak az új migrációs és menekültügyi paktuma, majd meglátjuk, azt követően mindenféleképpen beszéljünk, hogy hogyan birkóznak meg az országok ezzel a befogadással, illetve azzal az összeggel, amit ki kell fizetni. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen.
És a stúdióba közben megérkezett Horváth Szilárd, mert hogy hamarosan 9 órát követően majd kezdődik a délelőtt, és hoztál sok-sok papírt, sok-sok témával. Mivel várjátok a hallgatókat?
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és neked is. Kezdünk azzal, hogy megkérdezzük majd a hallgatóinkat, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor például szeretnének-e változtatni, mert hogy van egy 65 éves úr, aki változtatott el egy elég rendeset, elindul gyalog egyedül Csíksomlyóba. És végig is csinálta ezt a, mondjuk úgy, hogy túrát, de hát inkább zarándoklatot nyilván. Beszél majd arról is, hogy milyen a lelki út, amit megtett, meg hogy milyen volt a testi út is, amit megtett, mert hát nem sportolóként indult el erre az útra, hanem egy hát egyszerű mindennapi emberként.
Na hát akkor egy különösen nehéz vállalkozás lehetett, azt gondoltam, hogy egy ilyen nagyon sportos nem. életet érve.
Hát azt gondolom, hogy nem, egy szociális szférában dolgozó művészemberről van szó egyébként.
Akkor viszont a mentális erő, ami
igen, igen, adhatott. Azt hiszem, hogy erről érdemes majd beszélnünk, pontosan erről szeretném majd beszélni. Aztán szót ejtünk majd arról is, hogy milyen a magyar termékek aránya az üzletekben, és hogy mi mit tehetünk azért, hogy egészséges és a környezetet kevésbé terhelő hazai termékhez jussunk. Mi kell ehhez, elszántság, termelő, vásárló, és így tovább. És aztán beszélünk még majd arról is, hogy a közös mozgás, a közös sport mit jelent, ugye nem csak egészséget, hanem közösséget is. Ugye beszéltünk egy magányos zarándoklatról, na beszéljünk majd a közösségről is, és lesz még fogyasztóvédelem, mert hogy az európai fogyasztóvédelmi szervezetek együtt nyújtottak be egy nagyon érdekes kezdeményezést, érdemes lesz meghallgatni.
9 órától tehát délelőtt Horváth Szilárd várja majd a hallgatókat, én pedig valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Pap János és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok, Csetedeltát hallották.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő fiatal művészek pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.